most egy kis csalódást kell okoznom, mert nem a kis Bálint kollégám jött be előadást tartani, hanem én fogom helyettesíteni őt, mert ez kivételes alkalom, úgyhogy talán egyszer ki fogják bírni. Az én nevem Harmati István, és a Bálinttal vagyunk egy csoportban, illetve laborban, tehát a mai alkalmat azt én fogom tartani önöknek, szabályozás technikából. És a mai alkalommal a mintavételezés a szabályozási körben című előadás lesz terítéken. No, hát kezdjük is el akkor. Néhány emlékeztetés, néhány tudnivaló, ami fontos lehet korábbi, vagy a későbbiekben. Ugye gondolom mindenki tudja már, hogy zárt helyi lesz október 30-án, ez egy keddi nap, 8 óra 15-től 90 perc áll rendelkezésre, ez több teremben fog történni. A terembeosztás az a gyakorlati kurzusok alapján lesz. Írószerszám és fényképes igazolvány az szükséges, hát az írószerszám alatt kék színű tollat értünk alapjában. A segédletek és a jegyzet alapján fel lehet készülni, de nem használhatók. Úgy, ahogy a számológép sem, tehát ez a sima kalkulátor sem használható. Illetve, ami nagyon hasznos, hogyha a mintakérdésekre tudják a választ, ugye a gyakorlati anyagoknak a végén van. Jó, pótlási alkalom az lesz természetesen, ez november 9-én lesz pénteken 14 óra 15-től. És van még egy probléma, ezt nem tudom, hogy a Bálint említette, valószínűleg igen. Ugye október 4-én a Schönerz kupa miatt, illetve november 1-én a Mindenszentek miatt egy-egy gyakorlat elmarad az I2 és az I3 kurzus hallgatóinak, ami azért szerencsétlen, mert ugye két azonos típusú gyakorlatról van szó. Tehát vagy csak HSK, vagy csak tantermi. Ezt megpróbáljuk úgy kompenzálni, és szeretném is felhívni a figyelmet erre most, hogy október 11-én, csütörtökön, az I2 és az I3 kurzus hallgatói megcserélik a HSK és a tantermi gyakorlatot. Ez egy darab alkalom. Ugye ez azt jelenti, hogy a jövő hét csütörtökön ezek a hallgatók gondoljanak bele. Igen, ez függ attól, hogy ki a tantermi, mi a, ki a HSK-s. Jó. De ez csak egyetlen egy alkalom, ez az megcserélés. No, megy. No, és akkor nézzük azt, hogy hol maradt abba az előadás. Ugye korábban szó volt már nagyon sok mindenről, tehát ugye a szabályozás technika alapfogalmairól, szabályozási kör elemeinek osztályozásairól, a szakasz átviteli függvényéről, most már képesek kell, hogy legyenek, hogy meghatározzák a szabályozási kör statikus tulajdonságait, átlátni a tranzienseket befolyásoló egyes tényezőket, tudni azt, hogy mi az, hogy stabilitás, ezek közül is főként a Hurwitz-Nyquist és a Bode kritériumot mondta el a Bálint, ha minden igaz, és be lett vezetve a vágási frekvencia, illetve a fázis tartaléknak a fogalma is, amelyek nagyon fontosak a stabilitás szempontjából, sőt, mi több, ha jól tudom, akkor már szabályozás tervezésről is volt szó, ami jelenleg a hagyományos soros kompenzátorokat takarja. Jó, tudjuk azt, hogy mi az, hogy sávszélesség, mi az, hogy PID szabályzó, milyen hatások vannak benne, ugye az arányos, az integráló és a deriváló hatás. Képesek vagyunk most már ezeknek a méretezésére, hogyha valamilyen specifikáció adódik, netán a vizsgán, ez tipikusan valamilyen fázis tartalékra történő specifikáció szokott lenni. Illetve tudjuk azt, hogy mi az, hogy holt idő, amit ez lehet, hogy nem nagyon látszik, de szerencsére ez viszonylag itt van. Tehát ugye ez az E-STH-stak, hogyha egy ilyet látunk egy átviteli függvényben, akkor ez egy holt időt takar, méghozzá egy TH holt időt. A mai előadás elején ezzel részletesebben is fogunk egy kicsit foglalkozni, annál is inkább, mert ugye a vizsgában a nagy feladatok résznél elő szokott fordulni olyan feladat, amikor egy ilyen szakaszt kell majd szabályozniuk. Jó? No. Azt mondja, hogy... Tehát ugye csak emlékeztetőként a PID szabályzónak az átviteli függvénye az így néz ki. Van benne egy I tag, ugye, van benne egy arányos tag, ugye az AP szorozva egyre ez ezt jelenteni. Az 1 per S, a középső tag, ugye az az integrátornak felel meg, illetve az utolsó tag, hogyha csak az ST lenne, az egy STD lenne, az egy ideális D tag lenne, tehát deriváló, viszont ilyet nem lehet reprezentálni a valóságban, ezért ez egy közelítő D tag, ezért van elosztva egy STC plusz egyel is. Ha ezt közös nevezőre hozzuk, akkor egy olyan átviteli függvényt látunk, amit ott kapunk. Egy ilyen PID szabályzónak az ugrás válasza, tehát egy egység ugrásra adott válasza, az így derű, így néz ki. Ebből könnyen felismerhető egyébként a D-hatás, hiszen az elején, mivel nagy a változás, ezért nagy a jel a D-hatás miatt, aztán az integrátor miatt folyamatosan nő, hiszen az egység ugrás az azt jelenti, hogy egy konstans bemenetet kapunk, és ezt kell kiintegrálni. Maga a Bode diagramja ennek a PID szabályzónak szintén így néz ki. Itt fel lehet ismerni, hogy hány pólus, illetve hány zérusa van a rendszernek, illetve hát természetesen a fázis menet is látható. Ez már volt, ha minden igaz, múlt alkalommal. És ha minden igaz, akkor a mai alkalommal bővíteni tudjuk az ismereteket. Az első ilyen dolog, amit megnézünk, az egy holtidős tagnak a szabályozása, illetve méretezése lesz majd. Majd utána rátérünk folyamatosan a mintavételes körökre, illetve a szabályozásra. Ez először meg kell ismerkednünk a Shannon tétellel, amivel, ha minden igaz, már találkoztak már az értjelek és rendszerekből, de azért megnézzük még egyszer. Megnézzük az ideális alul áteresztő szűrőnek az alkalmazhatatlanságát, miért nem lehet alkalmazni, és mit lehet ehelyett csinálni. Ugye itt majd nem lesz titok, hogy egy zérusrendű tartószer fog a képbe jönni. Meg fogjuk határozni a mintavételi periódus időt, hogyha már ismerjük a méretezésből adódó omega C vágási frekvenciát, illetve ha lesz idő, akkor meghatározzuk a folytonos idejű szabályzóknak a mintavételes megfelelőjét. Ez ugye azért jó, mert korábban mi már megtanultuk azt, hogy hogyan kell egy folytonos idejű szabályzót tervezni, nem szeretnénk ezt rögtön ki is dobni, csak azért, mert számítógéppel akarunk egy szabályzót megtervezni. Megpróbáljuk ehelyett a realizációját úgy elvégezni, hogy az átültethető legyen. Jó, és végezetül megnézzük azt is, hogy milyen áttérési módszerek, illetve szabályok vannak a folytonos és a diszkrét esetek között. Oké? Hát nem biztos, hogy mindenbe beleférünk ma, de ameddig jutunk, addig jutunk. Hát ugye a tartalom, tehát a mai előadás az a Shannon körül fog forogni, ezért is látjuk ott a képét. Ugye a Claude Shannon az egy amerikai matematikus, illetve villamosmérnök volt, igazából az információ technológia atyának is tekinthető. Egyébként nem olyan rég halt meg, tehát 2001-ben, ez viszonylag nem rég, de eléggé sok eredményt tett le az asztalra ebben az ügyben, és lehet látni a tartalom alapján is, hogy az egész mai előadás köré fog épülni, kivéve talán az első pontot, ahogy a holtidővel foglalkozunk, az még egy folytonos frekvenciatartományban fog történni, de onnantól kezdve, ami van, a mintavételes szabályozástól kezdve a Shannon tételen keresztül a tartószervekek és a kompenzáló taguknak a diszkretizálásáig, ez mind-mind a Shannon tételből fog következni, vagy ahhoz kötődik. No. Oké. Okay. Hát nézzük meg el akkor ezt, mi is az a holtidő, illetve mit lehet kezdeni, hogyha egy ilyen rendszerünk van. A holtidő az egy speciális tag, hogyha a legegyszerűbb holtidőt vesszük, ami csak annyit csinál, hogy a kimenetén késleltetve jelenik meg a bemenet, akkor az időtartományban úgy néz ki, hogy van valamilyen UT jelünk, ugye az UT a bemenő jele a rendszerünknek, és megjelenik a kimenetén egy Y-t jelünk, ami nem más, mint az U-nak valamilyen TH idővel késleltetett értéke. Tehát lényegében ugyanaz jelenik, mert a kimenetem, mint a bemenetem van, csak kicsit később. Ez a komplex frekvencia tartományban úgy néz ki, hogy egy E-ados, egy exponenciális függvényünk lesz, nevezetten egy E-ad minusz STH függvény. Ez egyébként a Laplace transzformáció szabályaiból egyértelműen következik. És ez a VVH, gondolom mindenki kitalálta, hogy a H alsindex az a volt időre utal. Ezt általában is így szoktuk jelölni. Ha megvizsgáljuk ennek a rendszernek az amplitúdó menetét, illetve a fázis menetét, ami azért szükséges, hogy tudjunk kezdeni valamit a kompenzálásával, vagy kompenzálásához, akkor látható, hogy egy ilyen exponenciális függvénynek az abszolút értéke valójában egy. Tehát mindenhol, minden egyes frekvencián, hiszen ha most valaki megnézi, hogy a frekvencia függvényében ugye az esélyre egy E omega T behelyettesítünk, akkor itt nincs másról szó, mint a... Hát ez nem tudom mennyire... Ez persze nem lehet följebb tolni, mi de szemétség. Tehát ugye nincs másról szó, mint egy egység vektornak a forgásáról a komplex csíkon. Ugye ő a valós tengely, ő a képzetes tengely, és ahogy változik az omegánk, úgy változik valójában a szöge ennek a vektornak. Ezt lehet is látni a fázis menetén, hiszen a fázis menet az nem más, mint ennek az E-ad minusz E omega TH komplex vektornak a valós tengelyjel bezárt szöge. Könnyen észre lehet venni, ugye a J a képzetes egység, hogy itt a szög az a minusz omega TH-nak felel meg, természetesen radiánban. Amint az omega nő, ez a vektor ez elkezd szépen forogni. De a hossza az mindig egységnyi marad. Ez azért problémás, hát egyfelől, ha csak az amplitúdot nézzük, akkor nem nagy gond, vagy legalábbis azt hiszük, hogy nem nagy gond. A probléma ott van, hogy a fázisunk az változik a frekvencia függvényében, ami azért rossz, mert ha már beállítottunk korábban valamilyen fázis tartalékot a rendszerre, ami ugye a stabilitás szempontjából fontos, ez könnyen elronthatja egy ilyen holtidő. Különösen akkor, hogyha ez a holtidő nagy. Hiszen nekünk alapvetően azt kell megnézni, hogy a vágási frekvencián mekkora a fázisa, mekkora a rendszernek a fázisa, hogyha ez a vágási frekvencia nagy és a holtidő emiatt szintén nagy lesz, akkor ennek az lesz a következménye, hogy egy eredetileg holtidő nélkül stabilis irányítás könnyen instabillá válhat. Tehát erre mindig ügyelni kell, és ezért is kell külön megnézni ezt a tagot. Még mielőtt a részletekbe belemegyünk, azért néhány tényt érdemes leszögezni, nevezetesen, hogy attól függetlenül, hogy nekünk most egy holtidős tagunk van, vagy megjelenik esetleg egy alkalmazásban, ettől függetlenül a stabilitási kritériumok ugyanúgy érvényesek maradnak. Gondolok itt elsősorban a Bode és a Nyquist kritériumokra, és ugye korábban bevezetésre került a fázis tartaléknak, illetve az erősítés tartaléknak a fogalma, hogy mennyi erősítést adhatunk, illetve fázistolást adhatunk még a rendszerhez úgy, hogy a stabilitás határára kerüljünk. Ennek mintájára bevezethető a késleltetés tartaléknak a fogalma is, ugye a DM lenne, vagy delay margin, amely azt mutatja meg, hogy mekkora késleltetés, tehát mekkora TH holtidő fogja számunkra megenni a fázis tartalékot. Ez itt, az itteni képlettel számolható, pi plusz fi az egyenlő omega c-szer dm vezető képlet. Jó. Hát ugye ez ugye pont azt jelenti, hogy az omega vágás frekvencián 180, minusz 180 fok lesz a fázisfordulás. Jó. Ha arra gondolunk, hogy egy kompenzálás alapvetően az eddigi tanulmányok alapján úgy történt, hogy valamilyen pólus-zérus kiejtést hajtottunk végre, ez a kiejtés ez továbbra is megvalósítható, tehát ezt a koncepciót továbbiakban is követhetjük. Már csak azért is, mert az amplitúdó menetre vonatkozó egyenletünk az ugyanolyan lesz, mint ami eddig is volt, viszont a fázis menetre vonatkozó egyenlet az meg fog változni a felnyitott körben, ugye ez a VV0 jelöli. Méghozzá a változások a nagysága az minusz omega c-szer th lesz, mint mondottam, ezt kell majd figyelembe vennünk. Amit ezen a szlájdon látunk, az nem más, mint egy példa, egy holtidő kompenzálására, méghozzá egy I-hatású szabályzóval. Ez a példa egyébként nincs távol, sőt nagyon közel van egy orvosi alkalmazáshoz többek között. Például amikor egy beteg vese dialízisre megy, ugye ott egy folyadékot keringetnek a szervezeten keresztül, és közben bizonyos feltételeket kell biztosítani, gondolok itt például a hőmérsékletre. A probléma viszont az, hogy ha beteszünk egy fűtőszálat, amit ott láthatunk is fölül, és közben áramoltatjuk ezt a folyadékot, a megfelelő helyen, ahol nekünk a hőmérsékletet kell mérni, a kívánt hatás csak később fog megjelenni. Egyszerűen azért, mert ez a cső ez viszonylag hosszú. Tehát hiába áramoltatjuk ezt a folyadékot, bizonyos időnek el kell telnie ahhoz, hogy ez ténylegesen kifejtse a hatását. Egy ilyen rendszer természetesen alapjában nem lineáris rendszer lenne, de most az egyszerűség kedvéért ezt egy munkaponti érték körül feltételezhetjük, hogy így van. Maga a rendszer egy hasonló átviteli függvénnyel írható le, ami egyébként a valósághoz nem is áll olyan nagyon messze, olyan átviteli függvénnyel írható le, hogy 2 per 2s plusz 1 szorozva egy E-ad mínusz 3s-es taggal. A P itt jelen esetben arra utal, hogy a plant vagy processzről van szó, tehát magáról arról a szakaszról, amit irányítani szeretnénk. Láthatjuk, hogy megjelenik ez az E-3S-es tag, ami maga a holtidős tag lenne. Emiatt kell nekünk most egy kicsit megbolondítani a tervezési eljárást, mert ez egy ilyen tag eddig nem jelent meg. A feladat legyen az, hogy egy ilyen szabályzót, olyan szabályzót tervezzünk, ami biztosítja a 60 fokos fázis tartalékot. Tehát ez a phi m, az m az a marginra utal, angol marginra, a phi m az 60 fok. Egy ilyen feladat megjelenhet például a vizsgán is. Kérdés, hogy hogyan lehet egy ilyet megoldani. No, hát ezt nem tudom, hogy a Bálint hogy szokott a táblára írni, hogy elférjen. Tessék? Ezt fölebb lehet húzni? Melyikkel? Ja, vetítővászon, aha. Ja, hogy folyamatosan nyomni kell. Jajaj. Valahogy úgy, hogy azért még látszódjon a szakasz, az még épp látszódik. És akkor én egy külső tábla. Tehát ugye felírjuk azt, hogy a VVP az egyenlő 2 per 2s plusz 1 szorozva E-ad mínusz 3s-sel. Látható, ugye? És ehhez fogunk egy PI szabályzót tervezni. Most ugye ne tévesszen meg senkit az, hogy itt most egy PI szabályzó, tehát egy arányos tag és egy integráló tag szerepel, holott a címben egy I-hatású szabályzó van. Ez azért egy I-hatású szabályzó, mert mindjárt látjuk majd, hogy valójában egy pólus-zérus kiejtés fog történni, nem sokára. Ugye egy PI szabályzó alapjában úgy írható fel, hogy AP, ez az AP, ez a P, ez nem keverendő össze ezzel a P-vel, 1 plusz 1 per STI, ugye az AP és a TI az a PI szabályzónak a paramétereit jelöli. Ha most ezek alapján a felnyitott körnek az átviteli függvényét felírjuk, akkor az definíció szerint VV0S egyenlő VVPS szorozva VVPS, ami ugye nem más, mint 2 per 2, ajaj, ezt inkább oda fogom írni, Na most ezt nyilvánvalóan közös nevezőre lehet hozni, amiből az lesz, hogy AP-szer, opa, 1 plusz STI per STI. És egy kicsit áttekinthetőbb alak lesz, ha azt mondjuk, hogy ez kétszer AP per 2S plusz 1, szorozva 1 plusz STI per STI, szorozva E ad mínusz 3S. Na most ebben az esetben az alapvető koncepció az ugyanaz, mint ami eddig is volt a soros kompenzálásoknál. Nevezetesen megpróbáljuk eltüntetni a rendszernek a pólusát egy megfelelő zérus beállítással. Ez azt jelenti, hogy a szabályzó tervezésnek az első lépése az az lesz, hogy a TI-t, tehát az integrátornak az időállandóját, paraméterét, azt beállítom, tehát legyen egyenlő 2-vel, ami azt jelenti, hogy ebben az esetben, ha ez TI egyenlő 2, akkor lehet látni, hogy egy egyszerű kiejtést lehet végezni. Ezt sárgával is megrajzolom. És ebben az esetben egyszerűsödik is az átviteli függvényünk. Nevezetesen azt szintén lehet látni, hogy ugye a TI az egyenlő 2-vel, akkor ez a 2 és ez a 2 szintén lehúzható. Ezt remélem mindenki látja. És ezek után a felnyitott körnek az átviteli függvénye az úgy fog kinézni, hogy AP per S szorozva E ad mínusz 3S-sel. Ugye a 3 az a holt időnek fel meg most ilyen esetben. Nos, emiatt van az, hogy a címben felül az, a dián az szerepel, hogy I hatású szabályozó, mert hogyha most megnézzük, akkor lehet látni, hogy itt valójában egy I hatás van, plusz még persze egy holt idő. A kérdés, hogy ilyenkor mit lehet tenni. Ha megnézzük ennek a felnyitott kör átviteli függvényének az amplitúdó, illetve fázis diagramját, ugye ő lenne a V0 abszolút érték, az omega. Omega, ő lenne a fázis. Azt könnyen be lehet látni, hogy ez a rész, tehát a holtidős tag, nem fogja befolyásolni az amplitúdót, illetve az amplitúdó diagramot. Tehát egyszerűen arról van szó, mintha egy integrátorunk lenne. Ezt látja mindenki. Ha erről van szó, akkor valójában egy integrátornak az amplitúdó menete, vagy az amplitúdó diagramja az így néz ki, ahol az omega egyenlő AP helyen fogja elmetszeni számunkra a 0 decibeles tengelyt. Ugye itt most a kérdés az lesz, alapvetően most az a kérdésünk, hogy a szabályzónak a második paraméterét, az AP-t, azt hogyan válasszuk meg annak érdekében, hogy 60 fokos fázistartalékunk legyen. Az egyik paraméterünket már előttük, meg is határoztuk, az volt ugye a TI, amelyet úgy állítottunk be, hogy a felnyitott körben egy kiejtést valósítsunk meg a zérus és a pólus segítségével. Tehát ráadásul ez az omega, ez nem lesz más, mint az omega C, tehát ugye a vágási frekvencia. Ez egyébként nagyon könnyen ellenőrizhető, hiszen nyilvánvalóan az S az nem más, mint J omega. Ha az omega az AP, akkor lehet látni, hogy AP per AP az 1. Tehát akkor ténylegesen egységnyi lesz az erősítés, vagyis 0 decibelről lesz szó. Ugye ez abszolút értékben itt 1-et jelent, decibelben pedig 0 decibel. Most hogyan néz ki ezek után a fázis diagram? Hogyan néz ki ennek a rendszernek a fázis diagramja? Ha csak az integrátorunk lenne, tehát ez az AP per SS rész, akkor annak a fázisa az egyértelműen mínusz 90 fok volna, hiszen itt egy szám per J szer omega szerepel, és az 1 per J az mínusz J-nek fel meg, a mínusz J pedig a komplex síkon egy mínusz 90 fokos fázist valósít meg. Tehát akkor egy ilyenről lenne szó. A probléma csak az, hogy itt is van egy J omegánk, és ezt előbb már észrevettük, illetve megnéztük, ugye ő befolyásolja a fázist méghozzá az omega függvényében. Ugye ez, ráadásul ez a fázis ez nem lesz más, mint mínusz 3-szor omega. Mivel itt egy logaritmikus skáláról van szó a frekvencia tartományban, ezért nulla frekvencián, vagy nagyon kicsi frekvencián ez a fázistolás nulla lenne, és utána viszont egyre inkább így logaritmikusan elkezd csökkenni. Ugye, ha ez egy lineáris skálán lenne, akkor ez egyszerűen egy egyenes lenne. Így viszont nem. Na most minket ez az omega C vágási frekvencia fog érdekelni, ugyanis az lesz a feladatunk, hogy olyan AP-t állítsunk be, mindenki látja, hogyha én különböző AP-kat állítok be, akkor valójában ezt az egyenest tologatom így jobbra-balra. Vagy föl, ez most lényegtelen, hogy nézi az ember. A lényeg, hogy nekem arra a helyre kell tolnom ezt a fázis diagramot, ahol ugye ő lenne a 180 fok, és hogyha ezen a helyen a szög az mínusz 120 fok lenne, vagy lesz, akkor oldotta meg a feladatot. Tehát nekem egy ilyen Bode diagramot kell valahogy megvalósítanom. Egy olyan AP-t kellene találnom, ahol, hogyha megnézem a fázist, ott mínusz 120 fok lesz, hiszen ha mínusz 120 fok a fázis, az azt jelenti, hogy a mínusz 180 fok fölött 60 fokkal vagyok, tehát valóban 60 fok a fázis tartalék. Oké? Okay. No. Hát nézzük meg, hogy mi is lesz a fázis tartaléknak a képlete. Nem is tudom, hogy hol lehetne. Azt mondja, hogy vetítő föl, külső tábla föl, és ez ilyen. Nos, hát definíció szerint a fázis tartalék, a Bálint Phi M-mel jelölte, általában Phi T-vel is szokták jelölni a magyar irodalomban, de mindegy, akkor jelöljük Phi M-mel. Az egyenlő, hogyha most radiánban írjuk fel, definíció szerint a 180 foknak megfelelő Phi radiánhoz hozzáadjuk a fázisát a felnyitott körnek az omega C vágási frekvencián. Ugye ezt ne felejtsük el, hogy igaz, hogy itt hozzáadjuk, de valójában ez a fázis, ez mindig egy negatív szám. Okay? Tehát itt is, jelen esetben, ha megnézzük, ugye a fázis ezen a frekvencián mínusz 120 fok. És hogyha 180 fokot hozzáadnánk a 120 fokhoz, lásd itt, akkor pont 60 fokot kapnánk. Itt most jelen esetben a fázis tartalék, ugye, hogy 60 fok, az pi per 3-nak felel meg. Ugye, hogyha ha jól számolom. No, hát nézzük, bontjuk ezt tovább, ugye a pi-t az továbbiakban is leírjuk, mínusz, és most nézzük meg ennek a rendszernek, a felnyitott körünknek a fázisát, hogy hogyan is néz ki. Hát az nem lesz más, mint a az integrátorunk miatt, tehát az AP per S miatt lesz egy mínusz pi per 2, ő felel meg annak a mínusz 90 foknak, amiről indulunk, hát ugye itt most fokban van leírva, de itt radiánban szoktunk számolni, és ezen kívül még van egy omega C-szer, hát itt nem tudom, hogy mivel jelöltük a omega C-szer, akkor azt mondom, hogy TH. A TH az ilyen esetben most, ugye ő lenne a holtidő, ő volt a 3. Igazából 3 szekundum. Na most van egy másik összefüggésünk, nevezetesen az, ami az amplitúdó diagramból is leolvasható, hogy az omega C és az AP az ugyanaz. Ilyen esetben legalábbis. Tehát az omega C az egyenlő az AP-vel. Ezt ugye ott kezdetben rögtön leírtuk. Ez azért jó, mert ezt az omega C egyenlő AP-t ezt be tudjuk ide helyettesíteni. És már is látjuk, hogy megkapunk egy egyenletet, hiszen mi ezt a fázis tartalékot mi előírtuk. Ő lenne a mennyi volt? Pi per 3? 60 fok volt előírva, ugye? Tehát ez azt jelenti, hogy újraírom ezt az egyenletet, ami legfőbb látható, az azt jelenti, hogy pi per 3 egyenlő pi mínusz pi per 2 mínusz AP szorozva TH-val. Oké? Ebben az egyenletben egy darab ismeretlen van, az AP. Tehát ezt könnyen meg lehet oldani. Ez nevezetesen mit is jelent? Hogy az AP az egyenlő lesz pi per 2 mínusz pi per 3 per, ugye a TH, ami 3 volt, ez 3 mínusz 2, az mennyi? Ez azt jelenti, hogy pi per 6 per 3, az egyenlő pi per 18, ha jól számoltam. Oké? Tehát ezzel megkaptuk mind a két paraméterét a szabályzónknak, a TI időállandót, illetve az AP erősítést. Na most van ennek egy általánosabb kifejezése is természetesen, hiszen érdemes megfigyelni, hogy ilyen esetben azért egyszerűsödött kicsit a helyzet, mert a TI és az eredeti szakaszunkban lévő erősítés, ami ilyen esetben 2 volt, nem ez. Ugye ez a kettes, ami ott volt, és a TI az megegyezett, tehát eleve kiejtették egymást. Ez általában nem áll fenn, de akkor is arra gondoljanak, hogy ebben az esetben, amikor ilyen alakra hozzák, akkor itt valamilyen K szám fog megjelenni. Tehát mit tudom én, hogyha most ezt egy általánosan A-val jelölöm, mondjuk ezt, ja, zöld a zöld, de nem jó. Tehát, hogyha ő egy A erősítés, az azt jelenti, hogy itt nekem lesz egy A szor A per TI. Oké? És ez az A szor AP per TI, amit én mondjuk K-val jelölhetek, ő általában az a szám, ami meg fog jelenni az egyenletünkben. Két tehát ebben az esetben. Tehát itt általános esetben az AP helyett egy K van, Okay? És itt a fázis tartalék, meg szintén lehet valamilyen előírt valami. Tehát általános esetben felírhatjuk azt, hogy A szor AP per TI, ugye ő lenne ez a rész, az egyenlő ezzel a résszel, vagyis nem más, mint pi per 2 mínusz a phi m, az előírt fázis tartalék per TH. Okay? Tehát, hogyha maguk kapnak valamilyen voltidős rendszert, amit majd meg kell oldaniuk, akkor alapjában véve ezt az egyenletet egy az egybe használhatják, hiszen az A az adott, ugye ő lenne a rendszerünknek, az eredeti szakaszunknak az erősítése, ő az, amit a kiejtéssel meg tudunk határozni, tehát ő is ismert lesz, ő az ismeretlen, ő meg szintén adott, ő meg elő van írva, tehát ezre az egy ismeretlenre megoldható ez az egyenlet. Nagyon könnyen. Oké? Az már egy másik dolog, hogy ízlés kérdés, hogy valaki radiánba számol vagy fokba, ugyanez átírható fokban is természetesen. Tehát, hogyha fokban van megadva. No, hát körülbelül erről szólna ez a holtidős tagnak a kompenzálása. Jó, és ezek után rátérhetnénk a mintavételezésre, illetve az ezzel kapcsolatos kérdésekre, mert ez egy új témakör, én azt javaslom, hogy tartsunk most egy szünetet. Tehát a következő témakör az most már egy kicsit más lesz, és most egy jó darabig ezzel fogunk foglalkozni, aztán majd a fél év második, vagy hát a vége felé visszatérünk újra a folytonos esethez egy kicsit, de lényegében most egy pár előadás a mintavételes rendszerekről, illetve a mintavételes szabályzókról fog szólni. Ugye itt az alapvető probléma az az, hogyha főleg ugye villamosmérnök hallgatóknál, hogy mi mindent számítógéppel akarunk megcsinálni. Jó, majdnem mindent. Azért van egy-két kivétel, bár informatikusoknál szerintem még ott sincs. De a lényeg az az, hogy ugye számítógépet szeretnénk megvalósítani, viszont a számítógép az nem folytonos működésű, tehát mind értékkészletében, mind az időtartományban diszkrét. Egyébként csak halkan jegyzem meg, hogy végül is a mi valós világunk, amit annak gondolunk, az is diszkrét, hiszen időkvantum van, nem? Tehát ha azt veszük, nem is tudom, valami 10-42 másodperc. Mennyi? 44, nem 42? Na, majd utána nézek, vigyázzom. No, tehát mindennek az a következménye, hogy elátalakítókra lesz szükségünk, ugyanis valahogy a mintavételes és a folytonos rendszer között egy ilyen kapcsolatot kell létesíteni, hogy a jel az valahogy terjedni tudjon. És alapvetően nekünk a célunk az lenne, hogyha már megterveztünk egy szabályzót, ami valamilyen vevéciátleli függvényen rendelkezik, akkor a számítógépen valahogy ezt implementálni tudjuk, vagy ennek valamilyen megfelelőjét tudjuk konstruálni. Persze a kérdés az az, hogy nekünk korábban volt egy szabályzóblokkunk, ez a nagy sárga, ami bekapta a szabályozás hibát, és a kimenetén valamilyen beavatkozást fog adni a szakaszunknak. Ezt mi egy számítógépet szeretnénk legbelül megvalósítani. A kérdés, hogy milyen interfészt, milyen kapcsolatot hozzunk létre, illetve hogy kell egyáltalán létrehozni ahhoz, hogy ez tényleg sikeres legyen. Hát ezzel fogunk most alapvetően foglalkozni, többek között. Gondolom, nem lövök le nagy poént, hogyha ezek a jelátalakítók, új, sokkal hangosabb, ezek a jelátalakítók az analóg-digitális, illetve a digitális-analóg átalakítók lesznek, ugye a hétköznapi néven ez a ADC és DAC, Na most szabályozás technikai szempontból az analóg digitális átalakító az nem más, mint egy mintavevő szerv, a digitális analóg átalakító pedig lenne egy tartószerv lesz. Meg fogjuk nézni mind a kettőt részletesebben, főleg a tartószervet. Na most, ugye az analóg digitális konverzió az a folytonos értékkészletet egy véges és korlátos halmazba fogja leképezni, ami szintén nehézségeket okoz, hogyha ugye ilyen kvantumos számábrázolást képzelünk el, azonban az ebből adódó nehézségekkel most ebben az előadásban nem foglalkozunk. Tehát ugye ez egy, vannak szabályozási módszerek, amelyek ezeket igény, vagy figyelembe veszik. Most jelenleg feltételezhetjük azt, hogy bármilyen értéket ki tud adni majd egy szabályozó. Amire most koncentrálunk, mint probléma, az a időnek a diszkretizálása lesz. Tehát az időtartam, amiben ez működni fog. Hát a mintavételi periódus időt azt általánosan T-vel, nagy T-vel szoktuk jelölni. Ez egy eléggé elfogadott konvenció, ami azt is jelenti, hogy a mintavételi frekvencia, az Fs egyenlő 1 per T, ugye a T-nek a reciproka, az S itt a samplingre utal, mintavételezés. A mintavételi körfrekvencia, ami ehhez tartozik, az pedig a omega s egyenlő 2 pi per nagy t, vagy pedig ilyen 2 pi szorozva fs-sel. Ez tök ugyanez. Na most bizonyos feltételezésekkel kell élnünk, ez általában is így van a különböző módszereknél. Ilyen esetben az egyik feltételezésünk az, hogy a jel átalakításhoz szükséges idő az elhanyagolható a mintavételi periódus időhöz képest. Ez egyébként nem is olyan nagyon, illetve attól függ, hogy milyen, mennyire gyors rendszert akarunk irányítani. Mert például, hogyha egy napkollektoros rendszerből akarunk egy optimális energiát kivenni irányítással, amit ugye a háztetére tesznek, egy hőfolyamat az tipikusan nagyon lassú. Ott, hogyha a mintavételi idő 5 perc, az már nagyon bőven elég. Viszont, hogyha veszünk egy merev lemezt, ahol mondjuk a pozíció fejnek nagyon gyorsan kell egy adott sáv fölé pozícionálni, ott nyilvánvalóan még az 1/10 másodperc is lassú lesz. Tehát ez magától a rendszertől is függ, hogy mi a jó és mi a nem. Mindenesetre feltételezzük azt, hogy az a számítási erőforrás, tehát számítógép vagy mikrokontroller, ami ezek mögött a számítások mögött van, az eléggé gyors ahhoz, hogy elhanyagolható. És ugyanígy elanyagolható lesz a számításokhoz szükséges idő. Teszem azt, hogyha én egy mintavétel szabályzót tervezek, akkor feltételezzük azt, hogy ez a szabályozó algoritmus nagyon rövid idő alatt tud szolgáltatni beavatkozó jelet a mintavételi idő nagyságához képest. Jó, tehát ezekkel foglalkozunk. Nézzük meg, hogy valóságban hogyan is néz ki egy ilyen. Ugye, ha mintavevőt tekintjük, akkor az nem csinál más, mint egy folytonos jelből, ami az ET hiba jelen esetünkben, csinál egy időben diszkretizált, mintavételezett EK jelet, ahol a K alsó index az arra utal, hogy különböző diszkrét időben ez lesz a jelnek az értéke. Most ezt úgy kell elképzelni, hogy bizonyos óra jelenként, ami ugye ez a nagy T fog definiálni, van egy kapcsolónk, ami rövidre zár. De mindig csak egy adott pillanatra. Ez azt jelenti, hogy adott pillanatban átengedi a jelet, de egyébként szakadás az egész, és nem jelenik meg semmi. Ez azt is jelenti, hogy az EK az egyenlő EK/T, tehát a folytonos jelnek a K/T helyen felvett értéke, ami szintén ugye csak diszkrét időpontokban lehet, és a K az nem más, mint az egész számoknak, sőt, hogyha pontosabbak akarunk lenni, a pozitív egész számoknak halmaza. Maga az AD átalakító az iparban, vagy a gyakorlatban ez egy IC-nek felel meg, tehát nem egy nagy assziszt az, hogyha meg akarja valósítani valaki. Jó. Viszont azt is tudni kell, hogy amikor ez a kapcsoló nincs zárva, tehát ugye a két mintavétel között, valójában egy nyílt huroknak tekinthető az egész szabályozási idézőjelbe kör. De most mi ezzel nem fogunk annyira foglalkozni. A másik jel átalakító, ami számunkra fontos lesz, az a tartószerv. A tartószerv ugye a DAC, pont fordítva működik, vagy feltételezzük, hogy működik. Nevezetesen, hogy a diszkrét jelből megpróbálunk valamilyen folytonos jelet definiálni, vagy éppenséggel rekonstruálni, hogyha ez lehet. Erre szintén van integrált áramkör. Természetesen itt azért figyelni kell arra, hogy mivel a szabályzó az valós időben működik, így egy UT folytonos jelnek az előállítása az csak olyan UK értékeket lehet felhasználni, amiket már ismerünk, tehát múltbeli idő. Ezen kívül szintén érdekes vagy felvethető probléma, hogyha nekem van olyan egy mintavétel időpontokban megadott jelen, akkor egyáltalán milyen definíció alapján konstruálok én ebből valamilyen folytonos jelet? Erre többfajta módszer is lehet. Most gondoljanak arra, hogyha nekem speciál van egy valamilyen folytonos jelem, amit én aztán mintavételezek az ADC-vel, és ebből a mintavételes jelből, tehát ami azt jelenti, hogy csak a diszkrét időpontokban van meg az érték, én egy folytonos jelet akarok konstruálni, az korán sem triviális, hogy ezt hogyan tegyem meg. Ugye a legjobb az lenne, hogyha ez egy folytonos jelből nyert mintavételes jel, hogy azt állítsam vissza. De kérdés, hogy ezt egyáltalán lehet-e? Kérdés, másik kérdés, ha nem lehet, akkor mit csináljak a két intervallum között? Hát ezzel fogunk majd foglalkozni. És látni fogjuk, hogy van egy igazán gyakorlatban is elterjedt megoldás, ezt szoktuk általában használni, ezt előre lelőm a point, ez majd a zérus rendű tartószerv lesz. De ettől függetlenül nem csak ez a lehetséges megoldás van, nyilvánvalóan, hogyha van zérus rendű, akkor van első rendű tartószerv is, és a többi, legalábbis elméletben, de ezeket nem szokták használni egyéb iránt olyan gyakran. No, ennyi. No, hát nézzük is, hogy maga a számítógép algoritmusa az hogyan működik, hogyha már egyszer van nekünk egy ilyen lehetőségünk. Ugye a számítógép az egy kauzális differencia egyenletet számol, tehát nem differenciál, hanem differencia egyenletet, méghozzá minden mintavételkor. Ugye az aktuális hibaértékből kiindulunk, az, amit tud az algoritmus, illetve tudja még azokat az értékeket is, amiket ő korábban kiadott beavatkozó jelként. Ezeket lehet valahogy felhasználni annak érdekében, hogy mi aktualizáljuk a beavatkozó jelünket, ami ugye ilyen esetben U-val van jelölve. Ez azt is jelenti, hogy maga az algoritmus, ez a differencia egyenlet úgy néz ki, ahogy ott látható a képletben is, hogy a k-dik mintavételben a beavatkozó jel az egyenlő lesz valamilyen együttható, ugye ez a mínusz an mínusz 1, szorozva a korábbi mintavételben kiadott beavatkozó jel értékével, ő lesz a uk mínusz 1. Ebből kivonjuk a még korábbi mintavételben kiadott beavatkozó jelünket, amit egyébként szintén mi számoltunk, ez meg van szorozva valamilyen a az an mínusz 2 együtthatóval, és így tovább valamilyen K-N mintavételig visszamegyünk. Illetve nem csak a korábbi beavatkozó jeleket használjuk fel, hanem a hibajelnek a korábbi értékeit. Egészen az EK-N-től az EK-N-M-ig megyünk. Azt, hogy ez most mi az M, ezt majd mindjárt látni fogjuk. Méghozzá azért lehet könnyen látni, mert hogyha, és feltételezhetően, most már hallottak Z-transformációról, hogyha megnézzük egy ilyen jelnek, vagy a fenti differencia egyenletnek a Z-transformációját nulla kezdeti feltételek mellett, akkor egy ilyen úgynevezett diszkrét, vagy impulzus átviteli függvényhez fogunk jutni. Ugye itt egyébként arról van szó, hogy ahol valamilyen késleltetés szerepel, tehát az UK helyébe lehet írni simán UZ-t, tehát mint az új jel Z-transformáltja, az UK minusz egy helyet lehet írni az eredeti új jelünknek a Z-transformáltját, megszorozva az Z-1-jel, hiszen a késleltetés, egy mintavételre való késleltetés, az a Z-1-ön való szorzása felel meg, és persze amennyi a késleltetés, mindig a Z-nek, Z-1-ön annyi hatványával azt fogjuk megszorozni. Ez az E-vel is megtehető, és így mind az U, mind az E kiemelhető. Ami azt jelenti, hogy az az U jelünknek a Z transformátja osztva az hiba jelünknek a Z transformátjával egy törtet fog adni, ez a tört pedig lenne más, mint ami itt látható. Oké, ez nagyon egyszerű levezetni. De majd egyébként mindjárt nézzünk is erre egy példát. No, hát legyen itt egy példa. Most ebben az esetben feltételezzük, hogy valamilyen csoda módszerrel mi kiszámoltunk, vagy meghatároztunk egy mintavételes szabályzót. Ennek a mintavételes szabályzónak az impulzus átviteli függvénye az így néz ki, ami itt látható. Tehát a DCZ az egyenlő 3Z minusz 2 per Z négyzet minusz 0,5 Z plusz 0,3. A kérdés az az, hogy ebből hogyan kell leszármaztatnunk a szabályozási algoritmus. Tehát, hogy hogyan működjön ez a szabályozó. Na, ez a következő képen fog történni. Ugye a DCZ az egyenlő 3Z minusz 2 per Z négyzet plusz 0,5 Z plusz 0,3. Mit lehet ilyenkor tenni? Van valakinek ötlete? Ugye először is azt ugye tudjuk, hogy definíció szerint, hogyha ez egy szabályzónak az impulzus átviteli függvénye, az definíció szerint nem más, mint a kimenőjelnek a Z-transformátja osztva a bemenőjelnek a Z-transformátjával. Ami nem más, mint a beavatkozójelnek a Z-transformátja, én ezt úgy írom, hogy UZ per a kimenőjel, bocsánat, Z-transformátja per a bemenőjelnek a Z-transformátja, ami a szabályozási hiba. Tehát definíció szerint ez ennek felel meg. Na most, ugye itt most Z-kel kellene foglalkozni, ez itt most elég macerásnak tűnik. Ezt az egészet egy olyan differencia egyenletre kellene hozni, vagy olyan differencia egyenlethez kellene jutnunk, ami az előző dián szerepelt. Ennek a legegyszerűbb módja az lesz, hogy megnézzük az egész kifejezésben, tehát az egész törben, azt a hatvány kitevőt, ami a legmagasabb. Ha megnézzük, akkor ugye ez nem más, mint a Z négyzet, ami itt látható. Ez egyébként általában is igaz, hogy a nevezőben, a nevezőnek a fokszáma az nagyobb, mint a számlálónak a fokszáma, ez folytonosban is igaz, illetve mintavételesben is, sőt, mintavételesben még az is elmondható, hogy normális esetben, tehát amikor ilyen holtidők meg hasonlók nincsenek, akkor a nevező fogszáma az egyel szokott nagyobb lenni, mint a számláló fogszáma. Függetlenül attól például, hogy a neki megfelelő folytonos esetben mennyi volt a különbség a két polinóm között. Tehát könnyen előfordulhat majd olyan, majd látják is a gyakorlatokon, hogy egy folytonos idejű átviteli függvényben a számláló az egy konstans tag, tehát az azt jelenti, hogy nincsen, tehát nulladfokú polinóm, a nevező az mondjuk egy harmadfokú polinóm, és az ennek megfelelő mintavételes rendszerben a számláló az egy másodfokú polinóm lesz. A nevező az ugyanolyan fokszámú polinóm lesz, mint ami volt a folytonosban. No, tehát az első lépés az az, hogy megnézzük a legmagasabb hatványt, és ezzel leosztjuk mind a számlálót, mind a nevezőt. Tehát ez azt jelenti, hogy Z négyzettel leosztok minden tagot. Ez azt jelenti, hogy lesz egy olyanom, hogy háromszor z a mínusz elsőn, mínusz kétszer z a mínusz másodikon, osztva 1 mínusz 0,5, szorozva z a mínusz elsőn, plusz 0,3, szorozva z a mínusz másodikonnal. Na most ebben az esetben eljött az a pillanat, amikor keresztbe szorozhatunk. Tehát azt mondom, hogy ez nem más, mint UZ szorozva 1 minusz 0,5 Z minusz 1 plusz 0,3 Z minusz 2. Ez egyenlő lesz az EZ szorozva 3z-1, első, hoppá, bocsánat, ez itt mínusz, 2z- másodikon. Remélem nem rontottam el. És innentől kezdve már egész egyszerű lesz a dolog, hiszen ez uz mínusz 0,5-ször uz szorozva z mínusz 1 plusz 0,3 uz szorozva z mínusz 2-vel egyenlő lesz ez 3 szorozva z mínusz 1 mínusz 2-szer ez szorozva z mínusz 2-vel. És innentől kezdve nagyon egyszerű a dolgunk, hiszen a z mínusz 1-el való szorzás az azt jelenti, hogy az eredeti jelünket eltoljuk egyel. Ugye ez azt jelenti, hogy egy egyel korábbi értéket kell vennünk. Vagyis az UK jelünk az egyenlő lesz, és ugye át is tudok szorozni, vagy át is tudom vinni a másik oldalra, tehát az 0,5 UK mínusz 1 mínusz, ezt itt elcsesztem, 0,3 UK mínusz 2 plusz 3 EK mínusz 1 mínusz 2-szer EK mínusz 2. Oké? Ez pedig lenn egy az egyben olyan differencia egyenlet, amelyet mi kerestünk korábban. Tehát, hogyha megnézzük, hogy milyen alakot keresünk, ugye az UK ki van fejezve valahogy a korábbi beavatkozó jelek és hibajeleknek a függvényében, itt pontosan erre a megállapításra jutunk, hiszen ebből lehet látni, hogy például az AN-1-nek itt megfelel a mínusz 0,5, és így tovább. Oké? Tehát ez így oldható meg. Nos, ha ez megvan, akkor nézzük meg a méretezést és a megvalósítást. Ugye a folytonos idejű szabályzónk az úgy nézett ki, mint ami ott a felső ábrán látható. Volt egy szakaszunk, amit általában olyan P-vel jelöltünk, mint process vagy plant. És ehhez terveztünk soros kompenzációval egy VVCS átviteli függvénnyel rendelkező szabályozót. Ezt a szabályzót szeretnénk mi valahogy kiváltani számítógéppel, vagy implementálni. Említettük korábban, hogy ugye ezt felhasználhatunk analóg, digitális, illetve digitális-analóg átalakítókat, ami azt jelenti, hogy maga az algoritmus, ez a kékkel jelölt dobozzal, ezzel a DCZ impulzus átvitelű dobozzal lesz lényegében implementálva. Na most persze a kérdés, hogy ez itt van nem látható, de ezt kell majd tisztázni. Az egyik kérdés, hogy mi lesz a hatása ennek a cserének. Tehát amikor az eleve eredetileg megtervezett VVCS átviteli függvényünket, ezzel a sárga dobozzal lecseréljük. Egyáltalán ugyanúgy fog-e működni, vagy ha nem, az mennyiben lesz másabb? Mire kell ügyelni majd? Illetve a másik és egy lényegi kérdés, hogy hogyan kapható meg egyáltalán a DCZ, tehát ez az impulzus átviteli függvény, ami a szabályzónak a számítógépen megvalósított változata, az általunk már korábban megtervezett VVCS folytonos átviteli függvényből. Ez lenne tehát a tisztázandó feladat. No, hát és akkor eljutottunk egy olyan lépéshez, amit nem tudunk kikerülni, ez pedig lenne a Shannon tétel lesz, ezzel mindenképpen meg kell ismerkedni, hogy lássuk a lényegi problémákat. Ezek közül is először a matematikai mintavételezést nézzük meg egy kicsit részletesebben. Hát ugye emlékeztetni szeretném itt a kedves hallgatóságot, ugye, hogy ez a Shannon tétel és a mintavételezés az elvileg már jelek és rendszerek kettőből szerepel. Persze én itt tudok Szerintem talán nem is, még lehet, hogy aláírás sem kell ahhoz, hogy valaki ezt a tárgyat felvegye jelekés rendszerekből, már nem is tudom. De mindesetre a vizsga szerintem nem. De azért, aki tanulta, az próbálja meg összekötni a dolgokat. Jó? Hogyan is néz ez ki? Itt most ez főleg egy áttekintésnek szánják csak. Ha van nekünk egy folytonos idejű jelünk, ami ez a hát kék vagy fekete vonal, attól függ ki honnan néz, ez eredetileg kék lenne. Tehát, hogy ez a folytonos kék függvényünk lenne a folytonos idejű jelünk, és ebből egy mintavételezett jelet szeretnénk előállítani ezzel az ADC-vel, akkor a piros karikákkal jelölt értékek együttesen alkotják majd ezt a mintavételezett jelet. Ugye meg kell nézni nulla időpontban, egy T mintavételi idő múlva, két T mintavételi időben, három T és így tovább. Na most ezt a jelet, amit a folytonos FT, kis FT jelből kapunk, így úgynevezett ideális matematikai mintavételezéssel, ezt matematikai mintavételezett jelnek nevezzük, és F csillaggal jelöljük. Ez a csillag, ez arra is utal, hogy igazából ez egy ideális mintavételezett jel. Ha valaki elő szeretné állítani ezeket a piros karikákat, vagyis ezt az F csillag T jelet, ezt úgy teheti meg, hogy egyszerűen képezi az összegüket az FNT jelekre, tehát megnézzük a folytonos idejű jelnek az N-szer T mintavételekben felvett értékeit. Ezt egészen nullától végtelenig megnézzük, de az nem elég, hogyha csak ezeket összeadogatjuk, mert hiszen ezek különböző időpontokban vannak megadva. Ezért azt csináljuk, hogy a delta T-NT-vel szorozzuk meg, ahol ez a delta, ez a Dirac delta. Tehát mindig a Dirac deltát először vesszük, a sima Dirac deltát, ami ugye a nulla időpontban van, ezzel megszorozzuk az F0 értéket, aztán vesszük azt a Dirac deltát, ami a T mintavételi időnél van, azt megszorozzuk az F1-jel, tehát vesszük a második mintavételig eltolód Dirac deltát, és így tovább. Ha ezeket összeadogatjuk, akkor az alábbi kifejezést fogjuk kapni a matematikai mintavételezett jelre. Ezt az FNT, tehát az F zárójelben N-szertét, ezt egyszerűen úgy is szokták jelölni, hogy F és alsó indexbe N. Tehát ez azt jelenti, hogy az F jelnek ugye az N-edik mintavételben felvett értéke. Az F folytonos jelnek. Hogyha az FT folytonos idejű jelünknek a spektruma az egy, ugye a Fourier transformátja, az egy nagy F, J, omega jel, akkor az F csillag T-nek a spektrumát nyugodtan jelölhetjük F csillag, nagy F csillag J omegával, ami ott látható is. Na most mi a kapcsolat a kettő között? Hát ha minden igaz, ez is ismerősnek kell lennie maguknak. A képletszerű kapcsolat az itt látható. Tehát az F csillag J omega az nem más, mint 1 per T, tehát lehet látni, hogy a nagyságuk nem ugyanaz, és az eredeti spektrum nekem el van tolva mindig egy K-szor 2 pi per T-vel, és úgy adogatjuk ezeket össze, egészen K egyenlő mínusz végtelentől végtelenig. Oké? Tehát itt látható a jobb oldalon a mintavételezett jel spektruma, alul, vagy a bal oldalon pedig az eredeti jelnek a spektruma. Na most mi ez a F csillag, J omega? Meg tudja nekem valaki mondani? Hogyha így ránéz erre az ábrára, mi jut eszébe róla? Nem tudják? Egérverseny hátulról. Nem? Na mindegy. Oké. Tehát, ha ez megvan, akkor nézzük a jelre... Hoppá. Valamit kihagytam majdnem. Nézzük a jelnek a rekonstrukcióját, és ehhez szükségünk lesz a Shannon-féle mintavételezési tételre. Ugyanis a feladatunk hasonló lenne, mint amit előbb is mondtam, hogy van eredetileg egy folytonos jelem, ezt mintavételezem, ugye ebből megkapom az F csillagot, de a kérdés az az, hogy vajon én az F csillagból visszanyerhetem-e az eredeti folytonos jelemet. És ha igen, akkor milyen körülmények között? Azt azért valahol mindenki érzi, hogy ugye a mintavételezett jel az nem egy olyan gazdag jel, mint az eredeti folytonos, mint hogyha valamilyen információ veszne és lépne fel. A kérdés az az itt, hogy ugye mikor nem lép fel információ vesztés, illetve mikor lehet ezt visszaállítani. Nos hát maga a Shannon-féle mintavételi tétel az úgy szól, hogy a jel visszaállítása a mintáiból akkor és csak akkor lehetséges, egy ideális, ez egyébként egy T-erősítési alulátereztő szűrővel, ha a mintavételezett jelünk sávkorlátos, tehát nem minden frekvencián van valamilyen komponense, és a határ frekvenciájára teljesül az, hogy az omega H határfrekvencia az kisebb egyenlő, mint pi per T. Ezt a pi per T-t egyébként omega N-nel is szoktuk jelölni, és Nyquist frekvenciának nevezzük, ahol egyébként ez az omega N, pi per T, ezt mindenki látja, hogyha ugye az omega S az a mintavételezési körfrekvencia, akkor ez omega S per 2. Hiszen lehet látni az ábrából, ugye, miről van szó? Arról van szó, ugye az omega H, az ábrából is látható, ugye az a frekvencia, aminél nagyobb komponens nincsen már eredeti jelenben. Ugye ezt látja mindenki. A pi per T, meg a mínusz pi per T közötti távolság az nem más, mint ugye az omega S, tehát a mintavételezési körfrekvencia. Nekem nyilvánvalóan, hogyha csak az egyik ágát nézem, akkor ugye a pi per T-t elég nézni. Tehát ugye ezért van erről a Nyquist frekvenciáról szó. Na most mit mond ki ez a Shannon tétel? Ez azért mondja ki, hogy ilyen esetben, és csak is ilyen esetben visszaállítható az eredeti jel, mert ekkor megtehetem azt elméletben, hogy ebből a egérversenyes ábrából, tehát ugye ami a mintavételezett jelnek a spektruma, abból egyszerűen kivágom a középsőt. Azzal az ideális jel átteresztő szűrővel, ami ott ezzel a piros színnel van jelölve, ugye lehet látni, hogy ez egy T-erősítésű szűrő. Hogyha ezt kivágom, az azt jelenti, hogy ott átviszem, az összes többi le van vágva, és elvileg visszajön a jel. De figyelem, ez ugye csak abban az esetben tehető meg, hogyha ez az omega H, ez nem nyúlik a pi per T utára. De hogyha a pi per T után is van valamilyen komponense még, akkor én a jelenből hasznos komponenseket vágok le. Biztos, hogy nem fogom tudni visszaállítani. Tehát ez mindenképpen kell. Ez az egyik probléma. Na, nézzük meg akkor ezt a dolgot. Húha. Ideális, ezt utálják, mi? Ideális, ahol áteresztő szűrő az időtartományban, hogy hogyan is néz ki ez a piros, hogyha már ennyire előjött. Aztán kiderül, hogy semmi értelme nem lesz persze, de nem baj. No, hát ugye van az FT jelünk, ugye az eredeti folytonos jelünk. És ugye ennek nézzük az inverse Fourier transformációját, ami ott rögtön a kiinduló képletben látható, az 1 per 2 pi, és ugye eredetileg az integrált, az mínusz végtelen végtelentől kellene tenni, mert itt most feltételezzük a sávkorlátos jelet, ezért a mínusz omega s per 2 és az omega s per 2 között elég, hogyha integrálunk. Integráljuk az f j omegát, és persze ezt meg kell szorozni e ad j omega t-vel, még az integrandusban. Na most ez az f j omega, az eredeti jelünknek a Fourier transformáltja, az nem más, ez ugye előbb volt erről szó, hogy t-szer f csillag j omega. Legalábbis ebben a mínusz omega s per 2 és omega s per 2 közötti sávban, vagy frekvencia tartományban, ugye ez az előző dián szerepel. Ha ezt most megtesszük, akkor ugye a t-t azt ki lehet emelni, ez látható rögtön ott az elején, illetve korábbiakban, a korábbi diákon ugye láttuk azt, hogy ez az f csillag j omega, az felírható egy ilyen formában, hogy a summa k egyenlő mínusz végtelentől plusz végtelenig fk szor t e ad mínusz jk t omega, hiszen ugye itt nincs másról szó, mint különböző számértékeket megszorozunk eltolt Dirac deltákkal. Az eltolt Dirac deltáknak, hogyha figyelembe vesszük a Fourier transformáltját, akkor az itt látható. Na most, hogyha ez megvan, akkor innentől kezdve nem kell más csinálnunk, mint a summa fk szor t-t, azt ki tudjuk emelni, hiszen az nem függ önmagában a frekvenciától, és maga az a jel, amit nekünk integrálnunk kell, az nem más, mint ez az e ad minusz j szer t minusz k szor t, illetve az omega t, de ezeket külön egybe tudjuk vonni, úgyhogy ha az omegát kiemeljük, hát ez nem tudom mennyire, de szemét. Miért nem lehet itt mutogatni? Na mindegy. Ja, várjunk csak. Há, ez az, oké? Tehát ugye ezt az exponenciális tagot, meg ezt az exponenciális tagot össze lehet vonni, akkor látjuk, hogy ez itt van. Na most itt kérem szépen, egy milyen függvénynek az integrálásáról van szó? Ugye egy exponenciális függvénynek, ami önmagában tök egyszerű lenne, hiszen exponenciális függvénynek az integrálja az exponenciális függvény. Egy probléma van, hogy ugye a hatványkitevőben nem csak az omega szerepel, amiatt integrálunk, hanem még meg van szorozva valamilyen lineáris résszel, lineáris taggal. Éppen ezért ugye az integrálás szabályai szerint ezzel le kell osztani. Hát ez az a leosztás, ami itt látható, ez a J-szer T minusz K szor T. Hopp. Tehát ez az a rész, ami a lineáris függvény miatt látható. De innentől kezdve a többit, tehát ezt az E-ad minusz J-szer T minusz K szor T omegát, azt ki tudjuk értékelni az omega S per 2-n és a minusz omega S per 2-n, és ugye képezni a különbségét. Ha ezt megtesszük, akkor az itt lévő kifejezéshez fogunk jutni, ahol itt az itt lévő J-t, amit a nevezőben volt, azt bevonjuk ide, ez alá a tört alá. Nem véletlenül vannak így csoportosítva a tagok, és a másik tagot, a maradék tagot azt ugye szépen eltesszük. Na most a csoportosítás mögött azt húzódik meg, hogy az a rész, az a tört rész, amit középen látunk, nevezetesen ez, ami itt látható, az ugye nem más, mint a színuszfüggvény. Hogyha valakinek ismerős ez a komplex függvénytanból. Oké? Okay? Tehát ugye így elő lehet írni, de nagyon egyszerű belátni, hiszen egyszerűen kell venni a exponenciális függvénynek a télósorát, illetve a színuszfüggvénynek a télósorát, és ha ezt az osztást elvégezzük, kettőjével leosztunk, akkor már is megvan. Oké? Okay? Ugye a koszinusz az hasonló, csak ott például ilyen nem szerepel. No, ha ez megvan, akkor innentől kezdve igazából nyert ügyünk van, megkapjuk az ideális aluláteresztő szűrőnknek a jel alakját időtartományban. Időtartományban. Ez ugye egyúttal nem más, mint az Dirac deltára adott válaszom, mondjuk. Mit tudunk erről elmondani? Hát erről azt tudjuk elmondani, hogy ha én ezt a jelet meg szeretném kapni, ezt az FT-t, akkor végtelen összegzést kell elvégezni, ugye lehet látni, hogy a K az mínusz végtelentől plusz végtelenig megy, erre viszont, hogyha mi ezt valódi számítógéppel szeretnénk megoldani, erre nincs módunk igazából. A másik probléma, és igazából ez a komolyabb probléma, a kolléga már alszik, nem baj, nyugodtan, minden T-hez végtelen sok olyan K van, amelyre ugye a K szor T az nagyobb, mint a mi T-nk, az aktuális időpontunk. Így az FT számításhoz ugye az F-nek a jövőbeli értékeit is figyelembe kell venni. Ami ugye azért baj, mert ez az ideális aluláteresztő szűrő nem egy kauzális rendszer. Ugye ez azt jelenti, hogy egy ilyet meg szeretnék konstruálni, lásd ugye a differencia egyenlet, az olyan, mintha előre tudnám, hogy mi lesz a jövőben az értéke. Hogyan fog viselkedni a jövőben ez a rendszer? Ezt pedig sajnos nem tudom. Tehát egy probléma van az ideális aluláteresztő szűrővel, hogy ideális, és nem létezik. Oké? Okay? Tehát valamilyen másfajta módszert kell találnunk. És na. És ennek ugye a következményeiről lesz is szó. Hát ugye térjünk vissza arra, hogy a kérdés volt az, hogy mikor egyenértékű a folytonos és a mintavételes megvalósítás. És ugye ennek kapcsán jött szóba ez a Shannon tétel, illetve az ideális aluláteresztő szűrő. Mi azt szeretnénk, hogy ez a sárga doboz, ami itt van a bal oldalon, ez a VVCS, ez valahogy kiváltható lenne ezzel a jobb oldali dobozzal, ahol egy számítógép van és különböző jelátalakító. Ugye ha ezt akarjuk megcsinálni, akkor az erre a problémára adott válasz a Shannon tétel alapján azt jelenti, hogy akkor tudnánk megcsinálni elméletben, hogyha az az ET jelünk, tehát a hiba jelünk, amely bemenetben van, a sávkorlátos, amit egyébként semmi nem garantál. Még abban az esetben, hogyha esetleg egységugrásról van szó a bemeneten, valamit tudunk kezdeni a problémával, de mivel különböző zavarjelek is megjelenhetnek a urokban, ez igazából nem nagyon járható út. De a még nagyobb probléma az az, hogy ez a tartószer, ez egy ideális alul áteresztő szűrő, ami viszont nem megvalósítható. Nem létezik. Na hát lehetetlen megvalósítani. Erre szokta mondani a kis Bálint kollégám azt, hogy hol van? Na, ott a legalsó sorban olvasható, hogy akkor itt véletlenül villamosmérnökökre lesz szükség. Itt most már matematikusok csődöt mondtak, most jöhetünk mi. Tehát valamit alkotni kell. Egyébként a Shannon az ugye mérnök és matematikus is volt, csak mondom. Ja. Na nézzük. Tehát, itt ugye pont arról van szó, amit előmondtam, tehát ugye a sávkorlátosságot, ha tekintjük csak, akkor az önmagában, hogyha egy zárt szabályozási kör tekintünk, annyira még nem is lenne probléma, hogy a referencia jel alapjelünk egy egységnyi ugrás. Viszont a nagyobb probléma az az, hogy ugye a D, mondjuk a bemeneten lévő zavarjel, amit ott látunk, illetve a kimeneten lévő zavarjelünk, az NT, azok biztos, hogy biztos, arra nem tudjuk garantálni a sávkorlátosságot, például az tipikusan fehér zaj. Na most máskor, ugyanakkor a szabályozási körnek az átvitelinek a sávkorlátja jó közelítéssel omega C-nek vehető. Ez ugye azért is tehetően ennek, opá, ja, ezt akartam fölhúzni. Ugye, ha tipikusan veszünk egy amplitúdó diagramot egy valódi rendszernél, az mit tudom én, valahogy így néz ki. Jó közelítéssel mondhatjuk azt, hogy itt az omega C frekvencián egységnyi az erősítés, de utána már nagyon rohamosan csökken lefelé. Legalább mínusz 20 decibel per dekád, hogyha ez egy valódi, reális jel. Tehát mondhatjuk azt, hogy ilyen esetben ténylegesen az omega C közelítés alkalmazható sávkorlátra, mint egy jó közelítés. Főleg ugye abban az esetben, hogyha az omega, vagy illetve ez a sávkorlát, ez akkor betartható még jól, hogyha az omega S az nagyobb, mint az A szor omega C, az A az nagyobb egyenlő, mint 2. Ez a nagyobb egyenlő, mint 2, ez ugye azt jelenti, ha pont 2 lenne, akkor pont annak felel meg, hogy kivágjuk azt a sávkorlátozott jelet. Ha még ennél is jobb, vagy nagyobb a frekvencia, akkor az persze még jobb, mert még jobban tudjuk biztosítani a Shannon tétel feltételeit, viszont legalább 2-nek lennie kell. Oké? No, az alul áteresztő szűrővel kapcsolatban pedig, mivel nem valósítható meg, ki kell találnunk sajnos egy valamilyen másfajta tartószervet. És ez lesz a következőkben a feladat. Na nézzük. Hát ugye, ami szóba fog jönni a mérnököknél, az nem más, mint a nulladrendű tartószer. Ez angol Zero Order Hall-nak a rövidítése, vagy ZOH. Ez a ZOH, ez a MATLABban is több függvényben előjön, amikor meg kell adni a tartószervet, akkor tipikusan ez a kódjele a zérusrendű tartónak. Na most a zérusrendű tartót úgy kell elképzelni, hogy van a mintavételezett jelünk, és a két mintavétel között megtartja a korábbi mintavételben felvett értéket. Ezt a dián a pirossal jelzett vízszintes vonalak együttese fogja reprezentálni. Ugye eredetileg a folytonos jelünk lenne, a kék FT jelünk lenne a folytonos jel, a piros pedig lenne a nulladrendű tartószervel vett jel. Na most egy ilyen jelnek a súlyfüggvénye az ott látható rögtön mellette a jobb oldalon. Az igazából egy olyan jel, hogy két darab egységugrás jelet vonunk ki egymásba. Ugye az egyik az nullában felmegy, a másik jelünk pedig lent, ugye T idő múlva megy föl. Ha a fehérből kivonjuk a sárgát, akkor pontosan azt a piros folytonos jelet fogjuk kapni, ő lenne a súlyfüggvénye, vagyis a impulzus válasza a tartószernek. Ugye ez azt jelenti, hogyha oda egy Dirac deltát beteszünk, akkor egy T mintavétel ideig tartani fogja azt az értéket. Tehát ténylegesen az a piros jel fog megjelenni a két mintavétel között. A következő mintavételben szintén, hogyha jön egy Dirac delta, azt egy T mintavétel ideig tartani fogja. És így tovább. Tehát könnyen belátható, hogy egy ilyen nulladrendű tartószernek ez lesz az impulzus átviteli függvény, ami ugye nem más, mint az epsilon T minusz az epsilon T minusz T helyen. Vagy eltolva nagy T-vel. Na most ennek az átviteli függvénye a Laplace transzformáció szabályai szerint pedig úgy néz ki, mivel ugye eleve az, hogyha veszünk egy rendszert, és annak veszük az impulzus válaszát, az eleve a rendszernek az átviteli függvénye. Oké? Okay? Ugye a Dirac deltára adott válasz, az eleve az átviteli függvény, az könnyű kitalálni, hiszen definíció szerint az átviteli függvény az a kimenőjel Laplace transzformáltja, osztva a bemenőjel Laplace transzformáltjával. Ha a bemenőjel egy Dirac delta, annak a Laplace transzformáltja 1. Tehát maga a kimenőjel Laplace transzformáltja lesz az átviteli függvény. Na most az epsilon t-nek a Laplace transzformáltja 1 peres, ez látható is, hogy itt megjelenik. Ő lenne az 1 peres. Az epsilon a t minusz t-vel t helyen, vagyis nagy t-vel eltolva, az ő Laplace transzformáltja pedig lenne egyperes lenne, hogyha csak az epsilon tekinteném, de mivel egy nagy t-vel el van tolva, ezért még meg kell szorozni egy e ad minusz s t-vel. Oké? Okay? Tehát ő lenne az átviteli függvénye a zérus rendű tartónak. Na most, ha meg akarjuk nézni ennek a frekvencia válaszát, akkor ugye úgy nézze ki, hogy első lépésben az S helyére behelyettesítjük a J omegát, ott a felső részen, tehát ugye a jobb oldal felső blokkjában, az ott szépen látható is, és most jön egy-két ilyen matematikai manipuláció, nevezetesen én azt fogom csinálni, vagy azt fogjuk csinálni, hogy az omega helyett először is írok egy nagy T-t az elejére, tehát ide, meg egy nagy t-t ide a nevezőbe, akkor nem csináltam semmit, ugye, mert az marad a t per t az 1. Ezek után ugyanezt eljátszok egy kettessel is, hogy ide beírok a nevezőbe egy kettest, de itt lesz egy per 2, szintén nem változik semmi. Na most ezek után az omega az nyilvánvalóan megmarad, mint ami előbb is volt, a j is megmarad, illetve annyit csinálok még, hogy az egyet, az fölírom úgy, hogy e ad minusz j omega t per 2 szorozva, ez itt el van cseszve, ez itt plusz akar lenni, oké? Okay. Tehát ez egy plusz j omega t per 2 jellemző. Ez nem a Bálint hibája, mert ez a Bálint diáján eredetileg nem volt benne, csak én beszúrtam, de egyből elcsesztem. Úgyhogy ha valamit amit le tudnak tölteni, szerintem az előadás dia az fönt van. Ott ez valószínűleg nem is szerepel, de legalább nincs benne hiba. Tehát tehát ez plusz, ez itt le van törölve a kezemmel, oké? Okay? Tehát j omega t per 2 mínusz, ugye, na, mi van? Hova tűnt a kezem? Oké? Okay? Tehát ugye az e a j... Jó, e a j omega t per 2 meg van szorozva a legvégén lévő e ad mínusz j omega t per 2-vel, Az ugye egyet ad, ki látja mindenki. Az e ad minusz j meg a t per 2 megszorozva az e ad minusz j meg a t per 2-vel, pedig ugye kétszer e ad minusz j meg a t per 2, vagyis az e ad j meg a t, mint ami ott felül van. Tehát ugyanaz. Látja mindenki, hogy a legfelső sor, illetve a második sor az ekvivalens egymással, remélem. Viszont azért van szükség az ilyen trükkös felírásra, mert ami most középen van tört, az ugye nem más, mint a színusz omega t per 2. Ez szintén ugye a Taylor-soros közelítésből következik. Az omega t per 2 megmarad, az összes többit azt nyilván leírjuk. És igazából ez is lenne a végeredményünk, tehát a frekvencia válaszunk az így néz ki. Tehát ő lenne az átviteli függvénye igazából, vagy a frekvencia válasza ennek az zérusrendű tartószernek. Ha most meg szeretnénk nézni ennek az zérusrendű tartónak, meddig kell tartanom ezt? Na, ha meg szeretnénk nézni az amplitúdóját, illetve a fázisát, akkor egyszerűen azt kell tenni, hogy annak a annak a függvénynek meg kell nézni az abszolút értékét, ugye, ami lényegében a színuszos jelnek abszolút értéke, annak az éjados függvénynek, ami a legvégén van, annak abszolút értéke mindig egy. A t-nek meg mindig t. Azzal nincs gond. Tehát csak ezzel a színuszos része van gond. Viszont ha a fázist nézzük, akkor az éjados tagnak, ami a legvégén van, lehet látni, hogy kapásból mínusz omega t per 2 a szöge, tehát nyilvánvalóan az benne lesz, plusz még a színuszos résznek a szöge, ami itt látható. Tehát ugye az argumentum a színusz omega t per 2 per omega t per 2-nek. Rögtön szeretném felhívni a figyelmet valamire. Ez pedig lenne az, hogy október 25-én szakirányba mutató. De ettől függetlenül itt az egyik kolléga, az nagyon szemfülesen talált egy másik előjelhibát, ami már nem biztos, hogy az én sanam, de hol van. Itt ez egy, amit most itt tekargatok, az ott szintén nincs, tehát ez a negatív előjel az nincs ott. Ez egy pozitív előjel, amit ezúttal is köszönök. Jó, hogy ez sikerült. Ilyen könnyű magukat átverni, komolyan. Figyeljék, amit mondok. Ne igyenek el semmit. No, tehát ott hagytuk abba, hogy így néz ki a nulla rendű tartószernek az amplitúd és a fázismenete, amit itt látunk. És most nézzük meg egy kicsit közelebbről. Hogyha megnézzük az amplitúdó menetét, az érus rendű tartószervnek, illetve az ideális alulátereztő szűrőnek, akkor az a fenti ábrának a felső részén látható. A piros szaggatott vonallal látszik az ideális alulátereztő szűrő, ami egy ilyen kis ablak lenne. Az érus rendű tartó, meg mintha ezt egy kicsit így elmosná. Tehát ugye ez a kék, ilyen színusz x, abszolút érték színusz x per x jelleggel lecsengő valami. Lehet látni, hogy tényleg nem úgy néz ki, mint az ideális alulátereztő szűrő, de azért azt is lehet látni, hogy valamennyire azért hasonlít, ha nem is az igazi. De mindenképpen olyan szempontból viszont jó, hogy a megvalósítása az egyszerű. De mindenképpen egyszerű, mint az ideális alulátereztő szűrői. Ha a fázismenetet nézzük meg, akkor ugye az ideális alulátereztő szűrőnek a fázisa az nulla. A mínusz pi per t, illetve a pi per t-nél, tehát a Nyquist frekvenciáig. Az érus rendű tartóé viszont úgy látható, hogy egy mínusz omega t per 2-vel állandóan csökken, ugye emlékszünk rá, és ugye utána mindig, ez ugye periódikusan látszik, hogy hogyan változik. Ez ugye nem másról szól. Na, oké. Tehát ugye erről a függvényről van szó. Oké. Ugye ez a mínusz omega t per 2, ez mindig biztosítja a meredekséget, ezt a negatív meredekséget. Persze az egész az periódikusan van, ezért van az, hogy aztán ugrál. Na most. Jaj, ezt mindig elcseszem, elnézést. Ugye itt persze kérdezhetjük azt, hogy ugye mi a helyzet a Shannon tétellel? Hát ugye itt elvileg a Shannon tétel, hogyha megnézzük, a Shannon tétel alapján az ideális alulátereztő szűrő az nem teljesíti a tartószervet. Viszont a alacsony frekvencián, hogyha megnézzük az érus rendű tartószervet, ugye azt is lehet látni, hogy maga az érus rendű tartószerv sem teljesítené alapvetően, ugye a Shannon tételt, hiszen eleve lehet látni, hogy nem sávkorlátos, meg hasonló, de kis frekvencián mégis nagyon jó közelítése van. Tehát, hogyha csak a felső huplit tekintjük például, sőt, még nem is a felső huplit, hanem a mínusz pi per t és a pi per t között lévő részt, azért az jó közelítéssel, ha nem is egy ilyen ablak, de azért mégis egy ilyen ahhoz hasonló valami. Tehát, hogy alacsony frekvencián, ahol azt mondjuk, hogy a vágási frekvencia az lényegesen kisebb, mint az omega n, tehát a Nyquist frekvencia, és eleve a omega c-nél nagyobb jelekkel nem nagyon is nagyon akarunk foglalkozni, ugye már a rendszer eleve nem viszi át, ezért igazából minket az nem is érdekel a külső rész. Tehát omega c az jó közelítésre a sávszélességünk lesz. Ha az omega az kisebb, mint az omega c, akkor az omega t per 2 az megközelítőleg nullának tekinthető, így alacsony frekvencián, kis t, tehát kis mintavételi idő esetén, megmondhatjuk azt, hogy a amplitúdója a nullarendű tartószernek megközelítőleg t, noha egy ilyen kis hupli, a fázisa pedig le mínusz omega t per 2. Na most ebből viszont látható egyébként, a mínusz omega t per 2-nél, hogy ez olyan, mintha egy t per 2-es holtidőt tettünk volna a szabályozási körbe, hiszen a holtidőnek volt hasonló a fázisa, hogyha megnézzük. Ami persze rontja a fázismenetet. De mindez, tehát a omega t per 2 holtidő, az a korábbi résztől is látható, tehát amikor megnéztük ezt az eredményt, ami itt látható. Ugye itt is lehet látni, hogy itt van egy ilyen mínusz észre omega t per 2-es rész, ami szintén ugye a holtidőnek fel meg. Tehát ez onnan is kijön. Na most ez persze problémákat fog okozni nekünk, hiszen hogyha van egy holtidő, aminek a nagysága az függ a mintavételezési időtől, ez azért befolyásolhatja számunkra a fázis tartalékot, illetve magát a stabilitást is. Kérdés, hogy ilyenkor mit lehet tenni, illetve mi is a probléma? Jaj. Na, és elnézést, hogy ugrálok, csak itt ez mintavételes dolog. Tehát ugye a probléma felvetés az úgy néz ki, hogy először megterveztük a folytonos idejű szabályzónak a átviteli függvényét, ami VVC S átviteli függvényéből adódott, vagy azt eredményezte, és ebből kiadódott egy omega C vágási frekvencia. A nyílt körben, felnyitott körben nyilvánvalóan. Ezután a mintavételes szabályozást alkalmazunk, benne egy nullarendű tartószervvel, tehát ez lenne a stratégia. De a kérdés az, és ezt még eddig nem döntöttük el, hogy mi legyen a mintavételi idő. Hiszen erre szükségünk van, hogyha mi egy tartószervet meg szeretnénk valósítani. Hát nyilvánvalóan egy olyan mintavételi időt szeretnénk megválasztani, ami a fázis meneten nem nagyon ront. Azt tudjuk, hogy rontani fog, ráadásul a körfrekvenciával arányosan romlik. Tehát minél tovább megyünk a frekvenciába, ugye minél nagyobb például a vágási frekvencia, akkor ebben az esetben annál nagyobb lesz a fázisrontás is. Tehát mindenképpen probléma. Erre a gyakorlatban az a konvenció alakult ki, és ez szokott lenni általában az körszabály, hogy megválasztjuk a T-t úgy, hogy a fázis többlet csökkenés az ne legyen veszélyes. Ezt tipikusan 5 fok és 15 fok közé szokták tenni. Tehát azt mondjuk, hogy a vágási frekvencián 5 fokot vagy 15 fokot a kettő között valamit rontson a fázis. Tehát, hogyha például valaki egy 45 fokos fázis tartalékra vagy 60 fokos fázis tartalékra tervez a folytonos tartományban, akkor még ezek után, hogyha egy diszkrét idejű megfelelőt szabályzót fog venni, akkor sem lesz a stabilitás határhelyzetében a szabályzón. Hogyha úgy állasztjuk meg a mintavételi időt, hogy a fázisromlás az csak 5 és 15 fok között legyen, elnézést. Na most kérdés persze az, hogy ezt hogy tudjuk kiszámítani. Például, hogyha én 5 fokot szeretnék megvalósítani, tehát azt mondom, hogy a vágási frekvencián egy adott mintavételi időnél 5 fok legyen csak a fázisromlás az zérusrendű tartó miatt, akkor ezt a következőképpen tudom megtenni. Tudjuk azt, hogy a fázisa, tehát a holtidőből adódó fázisromlás az omega c szer t per 2, az ugye előbb szerepel. Ez ami az zérusrendű tartóból jön ki. Azt is tudjuk, hogyha én azt szeretném, hogy ez 5 fok legyen, az nem más, ugye ennek a radiánnak megfelelője, az 5 per 180-szor szorozva pi-vel, vagy ami ugye lehet, hogy másoknak egyszerűbb, az a 5-ször pi per 180. Hiszen ugye a pi per 180 az 1 fok, ha 5 fok, akkor az ennyi radiánnak felel meg. Ebből igazából, hogyha valaki ismeri az omega c-t, akkor csak a t mintavételi idő az ismeretlen. Tehát, hogyha mi tudjuk egy adott szabályozási körben azt, hogy mekkora a vágási frekvenciánk, és tudjuk azt, hogy mi a mintavételezésből mekkora fázis rontást szeretnénk, héttel már úgy szeretnénk, persze nem szeretnénk semmit, de mennyi az, amit még el tudunk viselni, vagy amire tervezünk, akkor ez alapján meg lehet számolni, vagy ki lehet számolni az ehhez szükséges mintavételi időt. Egy ilyen feladat például vizsgában is lehetséges. Sőt, például olyan is lehet, például egy rendszertechnikai kérdés, hogy, hogy mondjuk egy holtidős rendszer, hogyha van, akkor ott a mintavételi időt, azt valahogy úgy kell megválasztani, hogy annak egész számú többszöröse legyen mondjuk a holtidő. Egy hasonló. Tehát más követelmények is szóba jöhetnek majd. No, menjünk tovább. Ugye, azonban, csak hogy elriasztak mindenkit, nem csak zérusrendű tartószerv van, amit itt látunk, ez a rondaság, ez egy elsőrendű tartószerv. Ugye ez a first order holdnak a rövidítése, vagy FOI, egyébként a MATLAB ezt is képes kezelni. Ez azt jelenti, hogy nem egy nulladrendű polinommal fogjuk közelíteni, tehát nem egy vízszintes vonal fogjuk az adott mintavételi értéket folytatni a két mintavételi érték között, hanem egy elsőfokú egyenessel. És az elsőfokú egyenes ez mindig a két mintavételt, két szomszédos mintavételt összekötő egyenes irányába van, hogyha megnézik. Ez szintén lehetne egy megoldás, lehet előnye is, meg hátránya is, azonban a implementálhatóság miatt a gyakorlatban igazából a zérusrendű tartó terjedt el, és ezt is szokták használni. A Shannon tétel persze itt sem fog teljesülni, mert ugye az ideális tartószervet csak közelítettük. Na? Na most, hogyha ez megvan, akkor eljutottunk az egyik fő kérdéshez, nevezetesen, hogy hogyan tudjuk mi az analóg kompenzáló tagokat, amiket mondjuk eddig már megterveztük, mintavételesen megvalósítani. Ennek az egyik járható útja az, hogy operátorokat, ami egyébként az S, illetve az S-nek az inverze, ezeket próbáljuk valahogy közelíteni az Z-tartományban. Ez lesz az egyik módszer. A másik, amit most ugye nincs kivilágítva, vagy kiemelve, ez a gerjesztés-válasz ekvivalencia lesz. Ez igazából azt jelenti, hogy úgy szeretnénk a közelítést megvalósítani, hogyha folytonos időben nekem van valamilyen bemenőjelem a rendszerre, és ugye arra van egy folytonos idejű válasz, akkor a folytonos bemenőjelemnek a diszkrét idejű mintavételezett megfelelőjére adott mintavételes válasz a mintavételi pontokban ugyanaz legyen, mint a folytonos válasz. Oké? De ezt majd mindjárt meg fogjuk nézni. Először az operátorok közelítését nézzük meg. No. Hát ugye az operátorok a Laplace tartományban a következők. Azt mindenki tudja, hogy az egyperes az integrálásnak felel meg, ugye az időtartományban, az S pedig lenne a differenciálásnak. Az IE ad minusz STIP, az pedig a mintavételi periódus időnyi késleltetés. Na most az Z-tartományban szintén van egy operátorunk, ő pedig az IE a minusz első, ő az eltolást valósítja meg. Na most ha a számsorozat a mintavételezésből származik, akkor annak a periódus ideje éppen nagy T, ugye a mintavételi idő, akkor az IE a minusz egy megfeleltethető az IE a minusz ST-nek. Ez egyébként, hogyha valaki megnézni az Z-transformációnak a definícióját, még jelek és rendszerekből akár, vagy ebből a kék könyvből, ami nekem már ilyen salátában van meg, akkor abban pont ez ki is jönne, hogy a Z, a mínusz elsőn, ez pont ennek a Z mínusz estének felel meg. Oké? Okay? Csak hogy ennek egy problémája van, és ez egy elég nyomós probléma. Ez a probléma az, hogyha én megpróbálnák ez alapján, az S-ből áttérni a Z-be, tehát például az Z a mínusz 1 legyen egy E a mínusz ST-ben, az S-et kifejezem, és akkor ott lenne ott egy logaritmikus összefüggés a Z-vel, és ezt behelyettesíteni, hogy az eredeti átviteli függvényemben folytonos idejű, tehát az folytonos komplex frekvencia tartományban lévő átviteli függvényemben, akkor ott egy logaritmikus kifejezés lenne. Tehát, hogyha nekem van egy olyan átviteli függvényem, hogy 2 per 2S plusz 1, és ide, ebbe az S-be behelyettesítem a, ugye mi az, a Z a mínusz 1-nek a természetes alapú logaritmusa per mínusz T, ugye, ami, hogyha kifejezem, akkor itt lehet látni, hogy ide valami ellenzésszerű dolog jön ki. És hogyha egy több S van, meg S négyzetek, akkor ugye az ellenzéknek valamilyen függvénye lenne. Ez azért nem jó, mert ilyen függvényeket igazából mi nem tudunk kezelni. Tehát, hogyha nekünk egy ilyen tartományban kellene mondjuk Bode-diagrammal szerkeszteni egy szabályzót, vagy áttérni egyik helyre a másikra vágás frekvenciákat számítani, ezek mind-mind bonyolultak. Tehát ezek igazából nem kezelhetők. Éppen ezért más megoldás után érdemes nézni. Az egyik ilyen dolog az úgynevezett differenciál operátor, vagyis az S-nek a közelítése. Az S, ez mit jelent? Ugye a differenciálásnak a közelítése a mintavételes tartományban az úgy néz ki, hogy a dy per dt az megközelíthető, vagy közelíthető úgy, hogy nekem van egy folytonos függvényem, és azt mondom, hogy a két mintavétel között, ugye itt ez a nagy T mintavétel, veszem az itt lévő y-omat, ő lesz az yt, bocsánat. Hát ugye az egyik az yt, illetve az a mínusz yt mínusz t, ha ezt kivonom a kettőt egymásból, és elosztom t-vel, akkor valójában ennek az egyenesnek a meredekségét fogom megkapni, ami itt látható. Ez egy jó közelítése az a jelnek a deriváltjának. Nyilvánvalóan minél kisebb a méntavételi idő, annál jobb közelítése, de egy jó közelítése. Márpedig tudjuk azt az S-ről, hogy ő a deriválásnak felel meg. Tehát lényegében, ha ezt a felső részt én most átírom az S tartományban, akkor csak annyit kell tennem, hogy minden jelnek veszem a Laplace transformátját, és figyelemben veszem azt, hogy a deriválás, az időtartományban egy deriválás, az a S tartományban egy S-re való szorzásnak felel meg. Oké, ott szerepel, hogy SY. A késleltetés pedig, tehát ez az yt minusz t, az pedig len az e ad minusz st-vel való szorzásnak felel meg. De egyébként utána az yt-nek a Laplace transformátja az nagy y-s lesz. Itt most csak a nagy y-lan kiírva az s-től való függés nem. A lényeg, hogy ez egy közelítés. Viszonylag jó közelítés, és ebből az egyenletből, ebből a középső egyenletből, ami itt van, ebből az S valójában ki is fejezhető. Ha kifejezzük, akkor az fog kijönni, hogy az S megközelítőleg 1 minusz E ad minusz S T per T, ahol az E ad minusz S T-ről, E ad minusz S T-ről, azt tudjuk, hogy az nem más, mint az E ad minusz S-ön. Vagyis az egészet átrendezve úgy, hogy mondjuk z-vel beszorozzuk a számlálót is, meg a nevezőt is, ez z minusz 1 per t szer z lesz. Vagyis itt kaptunk az s és a z között egy összefüggést, ami, figyelem, azért lényeges és azért fontos, mert láthatjuk, hogy itt most már a z is csak simán magába szerepel, tehát nem olyan, hogy logaritmus z, vagy hasonló, ami azt jelenti, hogyha én egy ilyen folytonos idejű átviteli függvényben, tehát egy s-ben megadott átviteli függvénybe, ebbe az S-be oda behelyettesítem ezt az eredményt, akkor az Z-ben is egy polinom per polinom alak fog kijönni az átviteli függvényre. Ami jó, ugye? Nyilvánvalóan. Ezt nevezik egyébként hátratartó differenciának, vagy angol BVD-nek, ezt nem tudom mennyire olvasható, ott a két fehér zárójel között, ott pirossal, az van odaírva, hogy backward difference. Ez ugye azért backward, mert figyelem, van a jelenlegi érték és a egyel korábbi értéket közötti különbséget veszem. Létezik ezen kívül nem a hátratartó, hanem az ellentétje az előretartó differencia, amikor én azt mondom, hogy egy adott helyen az érintőt nem a hátrafelé tartó pontba húzott egyenessel közelítem, hanem az előretartóba. Tehát amikor erről van szó. Ja, hát kicsi. Erről van szó, oké? Ennek az egyenesnek a meredekségéről. Itt a dy per dt közelítés az úgy néz ki, hogy az y t plusz t helyen vett értéke, kivonva az aktuális értéke, tehát az yt, és ezt persze elosztjuk a t-vel, hogy a meredekséget megkapjuk. Itt is arról van szó, ugyanaz a szisztéma, tehát maga a deriválás az egy s-sel való szorzásnak felel meg, csak itt most az y a t plusz nagy t-en az a e ad st-nek felel meg. Tehát itt nem e ad mínusz st, hanem e ad st, nincs ez a mínusz, de egyébként minden nagyon hasonló, és persze a plusz egy helyett mínusz egy van. Az s ugyanúgy kifejezhető belőle, és ha ezt megtesszük, akkor az s közelítésére az e mínusz egy per t összefüggést fogjuk kapni. Egyébként lehet látni, hogy nincs nagy különbség a kétfajta közelítés között, egy 1 per z vagy egy z mínusz 1-es közelítés van. Ugye nem véletlen egyébként, hogy miért pont z mínusz 1, mert ez olyan, mintha pont a deriválást is elcsúsztattam volna egyel. Oké? Tehát egy z mínusz 1-e való közelítés van. Tehát ez az egyik megközelítési módszer. Ezen kívül létezhet olyan módszer is, hogy nem az s-et közelítjük, mint differenciálás, hanem az s-sel a mínusz elsőnt, mint integrálás. Ugye az 1 per s az integrálásnak felel meg. Na most az integráláshoz ugye szintén többfajta numerikus módszer létezik. Az egyik ilyen az a baloldali téglalapszabály, vagy LSR. Ez a LSR, ez a left side rule-nak a rövidítése. Az lenne ott pirossal beírva a zárójeleknél a legfelső blokkban. Ennek az eredményeként az jön ki, ennek a levezetése egy kicsit bonyolultabb, mint a differenciálási, mert itt be kell vezetni egy plusz állapotváltozót, ami nem más, mint az egyes y jeleknek az összege az adott mintavételig. Oké? Okay? De ettől függetlenül megtehető, hogyha valaki erre nagyon kíváncsi, ebben a kék könyvben benne van. Én most itt csak a végeredményt mondom el. Nevezetesen az s a mínusz elsőn, az megközelítőleg t per z mínusz 1. Ez attól is függ, hogy ugye miről van itt szó? Abból jön ki ez a két szabály, ugye a baloldali, illetve a jobboldali téglalapszabály, hogy ugye itt van a jelen, előbb a deriváltakat közelítettük, most viszont megpróbáljuk a jelennek az integráját közelíteni. Úgy először olyan esetben, amikor alulról, hogy van ez? Ugye amikor jobbra toljuk ezt az értéket, és úgy szorozzuk meg, bár ez szerintem pont a baloldali, amikor a másik irányban, megy, tehát ugye attól függően, hogy hát ez ugyanaz, most speciál. Tehát ugye ez az egyik eset, a másik eset meg a sárga. Tehát egyik a jobboldali téglalapszabály, a másik a baloldali, attól függően, hogy az adott értéket jobbra toljuk el, és annak a téglalapnak a területét veszük, vagy pedig nem balra felé. Oké? Okay? Ebben az esetben, ugye, hogyha a baloldalit veszük, akkor láttuk az eredményt, a jobboldalinál pedig t-szer z per z mínusz 1 jön ki. Na most egy érdekes összefüggés, ezt is szoktuk kérdezni egyébként. Ha valaki összeveti az integráló operátorokat a differenciáló operátoroknak a közelítésével, akkor könnyen észreveheti azt, hogy a felső, tehát az LSR szabály, tehát a baloldali téglalapszabály, az pontosan megfelel az előre tartó differenciának. Hiszen, hogyha ennek a reciprokát veszem, akkor pont t per z mínusz 1-hez jutunk. Hasonlóan, ha megnézzük a hátratartó differenciának a reciprokát, akkor pontosan a jobboldali téglalapszabályhoz fogunk jutni. Na most ezen kívül van még egy módszer, ami egyébként pontosabb mind a kettőnél. Ez például az úgynevezett trapézszabály. ez TR, vagy pedig ilyen egyszerűen csak tasting képletnek is szokták nevezni. Ez a tasting képlet szintén levezetés nélkül, higgyék el, de a könyvben egyébként le van vezetve, nagyon akarja valaki, T per 2 szoroz az Z plusz 1 per Z minusz 1-el. Ezt egyébként úgy is szokták nevezni, hogy bilináris transformáció. A lényege itt az a dolognak, hogy ugye azt csináljuk, hogy a két értéknek az átlagát veszük, mint hogyha ugye trapéz lenne, tehát ugye a trapéz szabály, az pont a kettő között van. Egy ilyesmi. Tehát ugye ezt a területet vesszük alapul. Oké, tehát nyilvánvalóan látja mindenki, hogy ez egy jobb közelítés, mint akár az alsó, akár a felső. Vagy a baloldali, vagy a jobboldali tégla. Jó. Tehát erről szólna ez a közelítés dolog. És ha ez megvan, akkor egy további áttérési módszer, az úgynevezett egységugrásgerjesztés válasz ekvivalencia, akkor ez az általános a megfogalmazás, de ezen belül is számunkra az egységugrás ekvivalencia lesz a fontosabb. Szóval mindjárt megnézzük. Ezt már kicsit előjáróban említettem is. Na, miért nem megy? Oké? Tehát ugye az elgondolás az az, hogyha... Mindjárt letörlöm. Ha van egy rendszerem, amire ugye beküldök valamilyen folytonos jelet, és itt egy AD átalakító után itt persze lenne egy, ugye itt lenne ez a kapcsoló, ahol ugye ennek a mintavételezett részét küldeném be, tehát az itt egy ilyen fésű jellegű valami lenne, ugye az egységugrásnak a mintavételezése, akkor, ez most az egységugrás ekvivalencia, de ez bármilyen gerjesztő jelre elvileg működik, akkor megnézem a folytonos jelre, hogy erre milyen tranziens fog kijönni, vagy milyen ugrás válasz. Szintén megnézem, hogy erre a mintavételezett jelre vajon milyen mintavételes jel fog kijönni. És az ekvivalencia lényege, az az lenne, hogy a mintavételi időpontokban én össze tudom hasonlítani a folytonos és a neki diszkrét idő megfelelőjének a kimenetét. Tehát ez azt jelenti, hogy nulla mintavételben nulla legyen, viszont a T mintavételben legyen ugyanannyi a folytonosnak is az értéke, mint a mintavételesnek. A két T-ben szintén legyen ugyanaz. Holott, ugye persze kettő között a folytonos az valahogy viselkedik, de a lényeg az, hogy a mintavételben ugyanúgy viselkedik a kettő. Oké? Az adott mintavételi időkben. Tehát, jaj, hát ugye ez ugyanaz, mint ez. Vagyis, ez ugyanaz, mint ez, ez ugyanaz, mint ez. Hogyha ez a gerjesztő jel, amire ekvivalens a viselkedésük a mintavételi időpontokban, ez az egységugrás, akkor egységugrás ekvivalenciáról beszélünk. Ha például ez egy sebességugrás ekvivalenciája, az azt jelenti, hogy nem egy ilyen jelre nézzük, hanem egy ilyen jelre, ahol ugye a sebesség változik ugrásszerűen. Ez nem szokott egyébként annyira elterjedt lenni, mi tipikusan az egységugrás ekvivalenciát szeretjük, azt is szoktuk alkalmazni, sőt, a MATLAB is erre van leginkább felkészítve. Na most nézzük meg, hogy hogyan néz ki ez az egységugrás ekvivalencia. Hogyha egységugrás ekvivalencia van, akkor a gerjesztés az egységugrás lesz. Ez azt jelenti, hogy az egységugrásnak, hát remélem, hogy az jelek és rendszerekből azért valamennyire ismerős, de ugye az egységugrás Laplace transformátja egyperes, a Z transformátja a mintavételezett jelenleg pedig lenne 1 per 1 minusz Z minusz 1. Ezt tudjuk, hogy miért? Egyébként ez nagyon könnyen belátható. Na, ezt meg tudja nekem valaki mondani? Hogy ez hogy jött ki? Ugye ez volt az első jel, aminek a Laplace transformáció, vagy a Z-transformáltját levezették szerintem. Gyerek és rendszerekből. Hát itt ugye az van, hogyha valaki a Z-transformáltját veszi, akkor ugye ez a 1 meg van szorozva az E-ad ST nullával, utána ez a E-ad minusz ST, E-ad minusz 2 ST, és a többi, és a többi, és ezeket össze kell adogatni. Na most ezeket valaki összeadogatja, akkor egy geometriai sorhoz jut, ahol a kóciens az pont ez. És ezt remélem mindenki látja, hogy egy geometriai sornak az összeképletéről van szó. Oké? Okay. Tehát valóban ez. Na most nyilvánvalóan ennek a jelnek a Z-transformáltja, ami itt szerepel, az nem más, mint az impulzus átviteli függvény megszorozva a bemenő jelnek a Z-transformáltja. Ugyanúgy működik minden, mint a komplex frekvencia tartományban. Tehát ez látható a bal oldalon. És azt mondjuk, hogy eznek meg kell egyeznie azzal, mint hogy én a folytonos esette, tehát a folytonos jellel hajtom meg a folytonos rendszert, megnézem a folytonos idejű ugrásválaszt, és ezt az ugrásválaszt mintavételezem. Látjuk a két út közötti különbséget? Ugye az egyik esetben a bemeneti jellet mintavételeztem, és arra néztem meg az ugrásválaszt, a mintavételes jellnek az ugrásválaszát. A másik esetben a folytonos jellemre megnéztem a ugrásválaszt előbb, ami egy folytonos jell volt, és annak néztem meg a mintavételes megfelelőjét. És azt mondjuk, hogy a kettőnek ugyanannyinak kell lennie. És szeretném, hogyha lennének diáim. Jó. Ami a jobb oldalon van, tehát amit ez a felső rész, az a jobb oldalnak felel meg, mi látható ott? Az látható, hogy az átviteli függvényemet megszorzom a bemenő jelnek a Laplace transformáltjával, az nem más, mint a vevélyes peres. Ha annak veszem az inverz Laplace transformáltját, akkor megkapom ezt a folytonos jelet, amit itt fehérre rajzoltam. Ugye ő lenne a L-1 vevélyes peres. Oké? Igen ám, ha viszont ennek a jelnek, mint folytonos jelnek veszem a Z-transformáltját, akkor valójában pont ezt a, ennek, ugye ez nem más, az, ennek a folytonos jelnek, a, vagy ennek a jelnek nem más a Z-transformáltja, belül jelnek, mint hogyha egyszerűen itt a matematikai mintavételezést végrehajtanám. És annak veszem ugye a Z-transformáltját. Ugye, és a kettő megegyezik. Na most, ha megnézzük, ugye ez a inverse Laplace transformáció a vevélyes peresnek, az egyébként nem más, mint a rendszernek az ugrás válasza, ugye ez a fehér vonal. Ezt a ugrás választ, ezt legtöbb esetben úgy nevezik, úgy jelölik speciálisan, hogy V. Tehát itt ez a V jelölés, ez látható is. Tehát ugye itt van ez a VNT. Oké? Ugye, és nézzük meg, tehát ez a VNT, az a N-szer T időpontokban van nézve, tehát úgy, mint ez a piros. Úgy nézem meg a Laplace, vagy a Z-transformáltat. Jó. Ez lenne igazából itt a jobb oldalon, de hogyha én a DZ-t ki akarom fejezni ebből az egyenletből, akkor az itt lévő baloldal nevezőjében lévő 1 minusz, az E a minusz elsőnél be kell szorozni a jobb oldalt. És már is megkapom a végeredményt. Ami ez lenne. Oké? Okay? Tehát ez remélem mindenki számára érthető. Na most ez az egységugrás ekvivalencia, ez egyébként fontos, mert a MATLAB is ezt használja, amikor áttér folytonos rendszerről diszkét rendszerre, vagy mintavételesre. Egyébként létezik még a sebességugrás ekvivalencia, ez mindenféle levezetés vagy magyarázat nélkül szintén ott látható. Hát itt ugye a különbség az az, hogy ami itt van, az nem más, mint ennek a jelnek a mintavételezett megfelelőjének a Z-transformáltja, és akkor itt nyilvánvalóan S helyett S négyzet van, és ugyanúgy ki kell fejezni a DZ-t belőle. Lehet látni, hogy nem ugyanaz egyébként a kettő, nem ugyanaz, de számunkra ez a második eset, ez nem lesz annyira fontos egyébként. Na? No, nézzük együtt akkor a jel átalakítókat és az átviteleket együtt. Ugye, hogy néz ki az egész? Középen van a VVS, előtte van egy DAC, tehát ugye egy digitális analóg átalakító, utána egy ADC. Akkor lehet látni, hogy mind az eleje, mind a vége egy mintavételezett jel lesz. Oké? Ez fog megfelelni a DZ-vel. A DAC az nem lesz más, mint egy nulladendű tartószerv, ilyen esetünk, tehát a mi vizsgálatainkban, az ADC pedig lenne egy sima mintavételező. Az áttérés pedig lenne, lehet látni, hogy egy egységugrás ekvivalencia lesz, amit mi használni fogunk, ugyanis ez a legkényelmesebb, legpraktikusabb, és a MATLAB is ezt támogatja. Egyébként a C2D függvényre, ez a C2D, ez a Continuous to Discrete-nek a rövidítése ugye angolból. És ennek a függvénynek, ő egyébként egy általános áttérő rendszer, hogyha egységugrás ekvivalenciát akarunk, akkor ezt a ZOH opciót kell megadni neki apostrofok között. Ezt majd MATLAB gyakorlaton majd látni is fogják. Jó. Na most még egy dolog, ugye a jel átalakítóknál, ugye ha én azt nézem egyébként meg, hogy ez praktikusan hogy valósítja. Egyébként a egységugrás ekvivalencia az a Z egyenlője a ST helyettesítésnek felel meg, de hogyha ezt valaki meg akarja valósítani és megnézi, hogy a MATLAB hogyan tér át, folytonosról diszkrétre, az valójában állapotteres leíráson keresztül végzi el. Az pedig a következő képen történik. Ugye van a folytonos rendszerünknek a leírása, az a X állapotteres leírása, X derivált egyenlő A szor X meg B szer U, illetve az ugye a kimenet az az Y egyenlő C szer X meg D szer U. Ezzel a fajta leírással eddig még nem nagyon foglalkoztunk, bár majd a fél év végén ez nagyon fontos szerepet fog játszani, mind folytonos, mind diszkrét időben, majd látni fogják. De ennek a megközelítésnek, hogyha elé teszünk egy DAC-t, a végére egy ADC-t, szintén megfeleltethető egy mintavételes rendszernek a diszkrét állapotteres leírása, ahol, ha megnézik, nagyon hasonló ugye a leírás, csak annyi a különbség, hogy az X derivált helyett, ami egy differenciál egyenlet valójában, az helyett egy differencia egyenletünk van, ami azt jelenti, hogy az x állapotunknak a következő, ja, ott egy elírás van, az nem xi plusz i, hanem xi plusz 1 akar lenni, ezt most vettem észre. Tehát a xi plusz 1 egyenlő fi xi plusz gamma szorozva ui, és ugye az i-edik mintavételben a kimenet az a c-szer xi, tehát az i-edik mintavételben az x állapot, illetve d szorozva plusz d szer ui. Na most ebben az esetben úgy kell megvizsgálni az áttérést, hogy ugye lehet látni, hogy a bemenet az mintavételes jel lenne. Tehát valamilyen mintavételes jelet kap a bemeneten. Igen ám, de a kérdés, hogy akkor ez most hogy kerül rá egy valódi folytonos rendszerre? Ezt úgy kerül rá, hogy mi valójában ezt a jelet, ezt kitartjuk a két mintavétel között. Tehát ez azt jelenti, hogy két mintavétel között mi feltételezzük, hogy a jelünk, a bemenő jelünk, a rendszer bemenő jele folytonos. Méghozzá nulladrendű, tehát egy folytonos rész. És olyan, mintha egy ilyen lépcsős bemenettel hajtanánk. Tehát, hogyha mondjuk egy ilyen bemenő jelünk lenne, hogy akkor egy ilyen lépcsős jellel hajtanánk meg. Ezt hülyén rajzoltam, de megértik. Na most a kérdés az az, hogy ugye a sárgát meg a kéket szeretnénk összehozni. Hogy hogyan lehet a fit, a gammát, a C-t meg a D-t azt meghatározni az A, B, C, D-ből. Igazából a fő kérdés az a A, B-ből a fi és a gammának a meghatározása. Mert a C és a D az nem sokat szoroz, vagy nem sokat oszt az egészen. Ők csak azt mondják meg, hogy melyik állapotokról van szó. Na most ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, vissza kell nyúlnunk a állapot egyenletnek a megoldásához. Ezt nem tudom, hogy a Bálinnál volt-e, illetve hogyha volt, milyen milyen részletesen, de a jelekés rendszerekből szerintem volt. Mert egy állapot egyenletnek a megoldása, ugye, az pont ott felül látható, csak itt most annyi a különbség, hogy két mintavétel között nézzük meg, amikor konstans a bemenőjel. Az i-edik és az i plusz egyedik mintavétel között, de hogyha felírjuk az állapot egyenletet, ugye az azt jelenti, hogy a i plusz egyszer t-edik időpontban egyenlő lesz az e-ad a-szor t-szorozva az x a kezdeti időpontban, ami most i-szer t, plusz, és ez az integrál, ugye a két, a kezdeti és a végidőpont között, és integráljuk az e-ad a-szor, ugye a végidőpont mínusz ez a teta, elnézést, szorozva b-szer uit-vel, szorozva delta teta. Na most itt azt lehet tudni, hogy az uit az nem fog változni a két mintavétel között. Tehát az mindig állandó lesz, igazából ki is emelhetjük, sőt, bevezetünk majd egy új változót, ahol a szigma az nem lesz más, mint i plusz egyszer t minusz teta. Ebben az, ez egy változással jár együtt. Ez a változás az az, hogy lehet látni, hogy a d szigma az valójában a d tetának pont a mínusz egyszerese, hiszen lehet látni, hogy a szigmában egy mínusz teta szerepel. Oké? Ha ezt betesszük, visszacseréljük az integrálokba, akkor kiderül, hogy a diszkrét idejű állapot egyenletnek a mátrixai, itt egyébként még lenne egy pár lépéses levezetés, hogyha valaki most nagyon matematikus akar lenni, de nekünk most villamosmérnökökre van szükségünk, ugye? Mindenesetre kijönne, hogy ez a phi az egyenlő e ad a-szor t-vel, és a gamma az egyenlő nulla és a t között a e ad a-szor szigma, a d szigma szerint szorozva a b-vel. Ez ugye azért jó, figyelem, mert hogyha most valaki elkezd gondolkozni, hogy én át szeretnék térni folytonosról diszkrétbe, melyik módszert használjam? Ugye azt lehet látni, hogy a operátorokkal való közelítés az egyszerű volt, de közelítés volt. A egységugrás ekvivalencia, ami volt, az elvben nagyon szép és érthető volt, remélem, de a kérdés, hogy ezt hogy csináljam meg? Mert most minden egyes résznél nézem, mérjem meg a jeleket, és akkor azért transzformáljam, izé-bizé. Ehelyett a igazi praktikus megoldás az itt van, ahogy például a MATLAB is számol, nevezetesen, hogy itt nem kell csinálni mást, mint egy mátrixnak kell venni az exponenciális függvényét, tehát e ad a-szor t, amire megvannak a módszerek, hiszen ha csak arra gondolunk, hogy az exponenciális függvénynek van ugye Taylor sora, ugyanez igaz mátrixokra is, tehát hogy ugyanazt kell csinálni, mint ami a sima Taylor sornál van, csak az x helyett egy a-mátrixot kell bejelentesíteni, mint ami e ad x-nél van, és a gammánál ezt is meg lehet oldani nagyon könnyen, akár numerikus integrálással, sőt a két számítást azt össze lehet hozni egy darab mátrix, exponenciális mátrixszal, ebben most nem megyek bele, mert az már megvalósíthatósági kérdés, de a lényeg az az, hogy gyakorlatban igazából ez az az áttérés, amit belül használ a MATLAB. De ez egy, és speciál ez ekvivalens az egységugrás ekvivalenciával. Tehát ez ugyanaz, mintha azt használnánk. Oké, az pedig igen az E ad S, Z egyenlő E ad ST-nek felel meg. No, lejárt az időm? Jó, nincs is több szlájdom. Kérdés, hogy van-e kérdésük? Ja, ezt mondjuk ilyen előadáson úgy ezt kell megkérdezni, nem? Most minek? Akinek van, az úgyis idejön. No jó, köszönöm szépen a figyelmet, jövő alkalommal már Bálint jön újra, úgyhogy örülhetnek.